a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, augusztus 27-én délután 3 óra után vagyunk, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és ez már a Hazafutás, a műsorvezető Csisztus Zsuzsát hallják, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is. Szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyszerű rádiózást kívánok a most következő órákra. Az első órát szerintem teljesen érthetően labdarúgásnak, méghozzá nemzetközi labdarúgás szintenének szenteljük, hiszen azon túlmenően, hogy végérvényessé vált, hogy is fog nézni, kinézni majd a Bajnokok Ligája őszi menetrendje, mely csapatokkal, ami ebből talán különösen izgalmas, és ezt fogjuk a most következő első fél órában mélységében átbeszélni, az a tény, hogy történelmének mondható az, hogy 7 magyar játékos is ott lesz, vagy ott lehet, hogy lesz a pályán, ez majd kiderül a 2026-27-es idény Bajnokok Ligája főtábláján. Ennek kapcsán szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Cselőtei Márkot, a Nemzeti Sport labdarúgó szakíróját. Szia!
Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Így van, az, hogy mennyire történelmi ez az idei Bajnokok Ligája idény magyar szempontból, az jól jelzi szerintem, hogy az eddigi rekord 4 volt, tehát gyakorlatilag azelőtt, hogy az Ajax Athén Varga Barnabással és egyébként a keretében, de ugye még nem játszhatott, Vitális Milánnal bejutott volna a BL főtáblára, azelőtt is rekordot könyvelhetünk el az 5-tel.
És ezt megfejelték tegnap az indulásukkal.
És ezt alaposan megfejelték tegnap, sőt ugye Tóth Balázs is, hogyha a Celtic bejutott volna, és valóban csatlakozik, lehetett volna a 8., úgyhogy már úgy mentünk neki ennek a BL selejtezőnek, hogy valószínűleg rekord születik ebben a tekintetben. 2011-ben és 2024-ben volt 4-4 magyar játékos a BL történetében összesen, ez volt az eddigi rekord, azelőtt mindig kevesebb, volt olyan is több idén át, amikor 0, úgyhogy ehhez képest ez a 7 azt gondolom, hogy tényleg történelmi jelentőségű.
És mielőtt még mélységében belemennénk a csapatokba, ugye ebben a szereplő magyar játékosokban, meg egyáltalán az egész BL sorsolásnak a lényegébe, a mélységébe, tudunk egy kicsit messzebbről közelíteni ehhez a dologhoz, mert olyan régóta ugye nézzük, figyeljük a folyamatokat, ugye szerintem majdnem minden labdarúgó szurkoló Magyarországon elmondhatja magáról azt, hogy várja azt, hogy a nemzetközi porondon még masszívabb jelenlétet mutassanak a magyar játékosok, persze előbb-utóbb magyar csapatok is, most ez úgy tűnik, ugye, hogy továbbra is a Ferencvárosra hárul, ma majd kiderül, és megtudjuk, hogy pontosan melyik ligában is fociznak a szószoros értelmében. De lehet-e ebből tényleg szakmailag picit messzebbre mutató következtetéseket levonni, hogy a magyar labdarúgók egyéni játékos állományában van egy olyan fejlődés, ami ezt lehetővé teszi, hogy most 7 játékosunk van ott a főtáblán a BL-ben?
Mindenképp, hogy rövid választ adjak először, mert a 4 és a 7 között már csak matematikailag is szerintem látványos különbség van. Nyilván a legjobb az lenne a magyar futball egészének, hogyha lenne egy magyar csapata a Bajnokok Ligája főtábláján, és emellett mindig rekordszámú vagy közel rekordszámú légiósa, de hát mindig sokat akarunk, azért elégedjünk meg az egyikkel. Ez több kommentben láttam, hogy kiemelték, hogy volt már ennél több magyar játékos. Ez így igaz, ugye ez a rekord, ez a légiósokkal, a külföldön futballozó magyar futballistákkal igaz. Ugye 2009-ben, amikor a Debrecen főtáblára jutott, illetve 1995-ben, amikor a Ferencváros, akkor 15-15 magyar játékos volt ott a Bajnokok Ligája keretben. Nagyon érdekes, hogy légiós ebben a két évben egy sem volt a BL-ben. Tehát, hogy valahogy a kettő egyszer sem jön össze.
Igen,
ugye összesen háromszor volt eddig BL csapatunk, hiszen a Fradinak ez kétszer jött össze, ugye egyszer Rebróval is 2021-ben, de gyakorlatilag azt megnézve, hogy melyik hét játékos jutott oda a BL-ben, szerintem annál látjuk meg leginkább, hogy mekkora előrelépés ez az elmúlt évekhez képest, hiszen azért össze lehetne válogatni olyan légiósokat, akik valahogy úton módon egy csapatnak a B csapatában, és most egyáltalán nem megbántva Jakab is vagy Antalt, aki egyébként pályára is lépett a Zsironában két évvel ezelőtt egy BL meccsen, de ő abban a Bajnokok Ligája idényben 8 meccsből 6-szor nem volt kerettag, 2-szer igen, és 1-szer pályára lépett az Arzenállal szemben. Most ehhez képest, ha végigmegyünk ezen a népsoron, és akkor fel is sorolnám őket, ugye Vitális Milán és Varga Barnabás az EK Athénnál feltehetően mind a ketten kulcsemberek lesznek. Varga Barnabás egészen biztosan, de Vitális is olyan
összegű. Tegnap is az volt, meg mióta oda került az gyakorlatilag Márka Nikolicsnál, így van.
Tegnap is duplázott. Szoboszlai Dominikot szerintem nem kell részleteznem, és azzal, hogy Andy Robertson távozott a Liverpoolból, Kerkez Milos is egyértelműen első számú opció bal hátvédként, tehát már tartunk négynél. Ott van Willy Orbán, aki az RB Leipzignak még mindig vezére, annak ellenére próbálnak fiatalítani, és lehet, hogy nem minden meccsen fog kezdeni, de kulcsember. És akkor ott van Sallai Roland hatodikként, aki meg még hogyha nem is a saját posztján, de jobb hátvédként szintén meghatározó játékos a Galatasaraynak. Gulácsi Péter maradt hátra csak. Nála még nem tudjuk, és ezt imént fejtegettünk egy kollégával pont, hogy el tudjuk képzelni a nulla és a 8 kezdőmérkőzést is Gulácsi esetében. Nyilván ez egy nagy kérdés. Nála egyébként, hogyha engem kérdez bárki, én azt mondom, hogy őt a BL-re hozták, és ez rajzolódik ki szerintem eddig inkább, hogy azok után, hogy tavaly milyen csalódás érte a Bajnokok Ligájában a Villarreal, a BL-ben szeretnének egy rutinos kapust, úgyhogy én szerintem ő is kulcsember lesz.
Jól váltott csapatot. Tehát BL szereplő csapatból BL szereplő csapatba.
Így van, egy La Liga harmadik, közben egy német harmadik helyezettől, úgyhogy ez egészen jó 36 évesen. Úgyhogy ha megnézzük ezt a hét nevet, és azt, hogy amit előbb is említettem, hogy milyen szerepet kaphatnak majd a csapataikban, akkor azt gondolom, hogy ez elképesztő előrelépés a magyar futball tekintve is, és hogyha ugye mondtad, hogy nézzük a nagyobb képet, ha viszont azt nézzük meg, hogy az NB1-ből csak ezen a nyáron milyen játékosok és milyen csapatokba távoztak, akkor ez a tendencia a jövőben szerintem növelhető. Tehát Tóth Alex is ott van a tűz közelében. A Bormuszal az Európa Ligában fog indulni, de nagyon kevesen múlott, hogy a Bormusz is ne BL szereplő legyen. Hollandiába igazolt 3 légiósunk is, Görögországba is mentek. Tehát, hogy ott tartunk jelenleg, légiós gyűjtés címszóval, hogy egyre több olyan játékosunk van szerintem, aki már a válogatásban is bemutatkozott, de közben olyan csapatban focizik, amelyik valamelyik idényben odaérhet a Bajnokok Ligájába, úgyhogy ha tippen nem kéne, akkor ezt a hetet a következő 3-4 évben még meg is fogjuk fejelni.
Nem hangzik rosszul, mint jóslat, legyen neked igazad, illetve hát majd ki fogunk térni persze egy picit később arra is, hogy és egyébként még ebben a szezonban sem lett volna annyira távol az, hogy legyen Bajnokok Ligája főtábla induló csapatunk, hiszen ha végignézzünk arra, ugye majd azon, hogy a Ferencváros ki kell, ha megnyeri, persze minden ha, de ha megnyeri ugye az előző idényben a magyar bajnoki címet, akkor gyakorlatilag azzal a szerepléssel, amit eddig az Európa Liga selejtezőben mutatott, fölkerülhetett volna a BL főtáblájára. És akkor megvalósul ugye ez a bizonyos, van csapatunk is, meg vannak légióseink is. Na, minden esetre ez csak azért mondtam el, mert pontosan tudjuk, hogy nincs a sportban ha, de tulajdonképpen ennek a képlete nem annyira teoretikus, és nem annyira távoli, mint amilyen valójában lehetett volna. Tehát amikor ugye arra vágyunk, hogy előbb-utóbb legyen BL főtáblás csapatunk, és esetleg légiósok máshol, akkor ennek az idénynek a tapasztalati alapján ez akár megvalósulhat egy idénnyel később.
Így van, ezzel maximálisan egyetértek. Azért nagyon furcsa helyzet állt elő a múlt idényben a labdarúgó NB1-ben, mert az egy teljesen egyértelmű vélemény szerintem, sőt, inkább mondanám tényleg, hogy a Győr, az Eto FC nem teljesített felül a bajnokságban, tényleg ennyire jó volt, hogy felvegye a kesztyűt a Ferencvárosra, nem a Fradi teljesítménye zuhant látványosan vissza, hanem az Eto felnőtt a Fradi mellé. De...
És valljuk meg azért a Ferencváros ugye ezt a bizonyos BL indulási jogot már a bajnoki címet tavaly ősszel veszítette el, tehát leginkább, leginkább otthon, tehát a...
Így van.
Részben.
A Ferencváros ott vesztett több pontot, de egyébként az Eto is akkor szerzett kevesebbet. Ezért mondom, én az Etót mindenképp ablaszombolom, felmagasztalnám a Fradi mellé, és nem a Fradit húznám le ebben a tekintetben. Igazából nem rontott el a Fradi ahhoz képest, amit az elmúlt években csinált, semmit, sőt, talán a harmadik legtöbb pontot szerezte az elmúlt 8 évéből, és mégsem volt ez elég ezúttal a bajnoki címre, viszont az pedig nem volt fenntartható, az nem volt fenntartható, amit az Eto hozott, és nem azért, mert felül teljesítettek volna, hanem azért, mert ugye pont a Ferencváros elvitte a vezetőedzőjét, rögtön utána távozott a sportigazgató, és azért azzal nagyon nem járnak jól a magyar csapatok, főleg ilyen kevés koeficiens ponttal, hogy már július közepén, még ugye zajlott a világbajnokság, amikor az Etónak már ugye játszania kellett a BL selejtezőben a Vikingúrral, úgyhogy nem volt reális elvárás szerintem az Etótól, hogy itt a BL selejtezőben nagyot meneteljen, ennyi változással. A Fraditól meg az Európa Liga mondanám, hogy az lett volna, és most látjuk, hogy milyen közel van, de azért azt is látjuk, hogy ahhoz, hogy meglegyen az Európa Liga főtábla másodikként az NBA-ből, az át kell menni egy Twentyn, meg egy Trabzonsporon. Mind a kettő erősebb csapat keretre, mint a Ferencváros, ehhez képest most ott állnak a küszöbön sikerüljön, de tényleg, hogyha ebből indulunk ki, hogy a Fradi alapvetően mennyire erős, és szerintem az elmúlt évek legjobb képességű vezetőedzője is van most jelenleg a Ferencvárosnál.
Messze van, ők egyetértek.
Borbé Balázs személyében, akkor én azt gondolom, hogy ha a bajnoki cím, és most kulcsfontosságú lesz a Fradinak, összejön ebben az időben, akkor igen, lehet, hogy a következő évadban meg BL főtábláról beszél.
Ja, hát az jó lenne majd a 2027-es, 28-as, igen, az lesz idényben már erről beszélgetni, de most térjünk vissza a 26-os, 27-eshez, hiszen ugye onnan indultunk ki, hogy amúgy egyébként pedig nagyszerű dolog az, hogy esély van arra, hogy akár 7 magyar játékos is szerepeljen, és ugye arra is bőven van esély, összejött akár az is a sorsolás alapján, hiszen erre szerintem a kerülmet sor, hogy legyen egyszerre mondjuk legalább 4 a pályán, ugye, hogyha mondjuk úgy alakul a sorsolás. Ugye az izgalmas, és kérlek akkor ebben egy picit mutass nekünk utat, hogy már szoktuk azért ezt a rendszert, nyilván egy picit más van, ugye 36 csapatról beszélünk, 4 kalapról, itt is nyilván vannak ugye erős kalapok és gyengébbek, hogy is fog ez kinézni, hogy kikkel játszhatnak, hogy néz ki a itthon és idegenben játszott mérkőzések arra, és alapvetően nagyjából mit várhatunk ettől?
Igen, ugye 8 mérkőzés játszik mindegyik csapat, és a kicsit a kalapoknak az értelme az ukafogyottá vált ebben az új bajnokok ligája szisztémában, hiszen jól láttuk, hogy egy első kalapos csapatnak is lehet horror sorsolása, és egy negyedik kalapos csapatnak is lehet, most nyilván idézőjelesen, viszonylag könnyű sorsolása, mert hogy úgy néz ki, hogy minden kalapból mindenki kap 2 ellenfelet, tehát hiába vagy te első kalapos, régebben a csoportkörnél ez úgy működött, hogy a saját kalapjából nem kaphatott senki semmit.
Ezzel az igazán nehéz ellenfeleket eleve kiszűrték.
Így van,
ugye?
És akkor az első kalapok jól jártak, mert nem kaphattak ugye hasonlóan erős csapatokat. Most ugyanúgy az első kalapos, teszem azt mondjuk innen a leggyengébbnek titulált Atletico Madrid, megkaphatja a Bayern Münchent, és a Paris Saint-Germain-t. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag hiába első kalapos, kap 2 giganagy ellenfelet. Úgyhogy mindenki 2-2-2-2 ellenfelet kap a 4 kalap, és ugye 4 meccset játszik hazai pályán, 4-et idegenben, természetesen ez sem mindegy, hogy majd pont a Bayern München és a Paris Saint-Germain ellen kell idegenben játszani, vagy azok ellen a csapatok ellen játszol otthon, akiket egyébként könnyebben megoldasz. Úgyhogy szerintem a sorsolás bája az egy picit ezzel a rendszerrel hát visszaesett, de összességében meg szerintem kiderült az elmúlt 2 idényben, hogy bejött ez a svájci rendszer a bajnokok ligájának, és izgalmasabb alapszakasz meccsek vannak, mint régen azt a csoportkörben láttam.
Igen, és ha már ezt említetted, pont erre szerettem volna rátérni, hogy ugye pont 2 évvel ezelőtt azt találgattuk, hogy mit fog ez a svájci rendszer ősszel produkálni, és picit szándék is volt, amennyire lehetett ezt akkor tudni, az, hogy az őszi unalomba fulladó mérkőzéseknek legyen izgalma, és akkor ilyen bődületes gólzáporokkal induló mérkőzéseket láttunk, mert ugye nem lehetett tudni, hogy a végelszámolásnál ugye a legjobb 8-ba kerülni, akik ugye automatikusan mennek tovább tavaszra, vajon ki fog és ahhoz mi kell és számít-e, hogy ki hány góllal és a többi és a többi. Szerinted ez marad-e? Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy nyilván azt is pontosan tudjuk, hogy a nagy csapatok igazi erénye az, hogy azért egy ilyen sorozatnak a végére jönnek formába, de valahogy ez az rendszer most azért nem engedi meg az őszi lazsálást.
Szerintem marad. Az elmúlt két idényben azt láttuk, és nem csak az első évében ennek a rendszernek, hanem az előzőben is, hogy jóval magasabb az alapszakasz, hogy akkor a csoport közvetítettük, átlag gólszáma, mint amit eddig megszokhattunk. Nyilván olyanokat láttunk, hogy a Real Madrid kétszer játszik a, teszem azt, Malmővel, és akkor egyik meccset megnyeri 6-0-ra, a másikat 7-0-ra, összességében a 13 gól persze rengeteg, most viszont csak egy-egy ilyen mérkőzés van, és sokkal több gól születik mégis, a rangadókon is, és szerintem ettől látványosabb az egész, a rangadókon főleg azért születik több gól, mert egyrészt a csapatok annak ellenére már tudják, hogy nagyjából hány pontot kellene szerezniük, hogy a végén odaérjenek. Igen. Nagyon fontos a gólkülönbség, azért a Real Madrid is tavaly úgy maradt le a biztos továbbjutásról, és ugye a legjobb 16-ról, igen, hogy a gól különbsége volt rosszabb, már pedig, hogyha több gólt szerez, akkor lehet, hogy most, vagy lehet, hogy az előző idényben rögtön oda kerül, és nem kell még két meccset játszania, egyébként a Manchester City ellen. Tehát, hogy szerintem ezek olyan dolgok, amik elősegítik azt már a rendszerből fakadóan, hogy egyszerűen szórakoztatóbb meccseket lássunk. A másik pedig az, hogy azok az edzők, akik általában, főleg itt a egyenes kiesési szakaszban nagyon ráülnek arra, hogy említhetném a világ egyik jelenlegi legjobb csapatának az edzőjét, Mikel Artetát is, az Arsenal élén, ráülnek az eredményre, szeretnének óvatosan futballozni, ezt a BH döntőben is megtapasztaltuk itt Budapesten. Ők is egy kicsit szabadabban, szabadjára engedik a játékosokat az alapszakaszban, mert egyrészt lehet még javítani, még lesz 7 meccs, 6 meccs, 5 meccs, és így tovább. Másrészt kell a gólkülönbség, ez, hogy sok gólt szerezzen a csapat, úgyhogy összességében tényleg szórakoztatóbb lett ez az unalomba fulladó őszi meccstenger, ez hiába lett több, ilyen kettővel több mérkőzés játszanak, szerintem izgalmasabb.
Igen, mert hogy abszolút lehet igazán nagy csatákat látni nagy csapatok ellen az ősz folyamán, és az most még olyan szempontból jó, hogy ugyanakkor ez nem megy vére, tehát nem egyenes kiesést okoz, de oda kell tennie minden nyilván neves csapatnak is magát. Na most ennek kapcsán akkor azért ugye óriási edzőcserék, még mindig zajló átigazolások mentén lehet-e bármit is sejteni abból, amit most látunk, illetve akkor egy kicsit érjünk ki valóban a magyarjaink, illetve az ő csapataik esélyeire.
De akkor kezdjük a Liverpool-lal szerintem, mert ha azt nézzük, hogy a magyar légiósok csapatai közül melyik lehet igazán esélyes, akkor nyilván Liverpool az első számú favorit. Ugyanakkor nagyon nincs minden kész, és minden rendben még a Liverpoolnál. Ugye Arne Slotot Andoni Iraola váltott a vezetőedzői pozícióban, ami Kerkez Miros számára, és akkor kezdjük vele, egy kifejezetten jó hír.
Hiszen ők együtt.
Így van, a karrieri eddigi messze legjobb idényét Kerkez Miros, azt a Bournemouthban Andoni Iraola alatt teljesítette, gyakorlatilag amiatt az idén miatt vette őt meg ugye a Liverpool, igen, tavaly. Úgyhogy neki ez egy hatalmas előny, hogy egy picit szakmailag is bele szeretnék menni Kerkez játékába, akkor neki tavaly ez egy hatalmas hátránya volt Arne Slot rendszerében, hogy nem ő volt a felfutó szélsővédő, mint a Bournemouthban, hanem az a túloldalon megvett Frimpong volt, és neki vissza kellett zárni a sokszor harmadik belső védőben, tud védekezni Kerkez Miros. Az idén végre szerintem nagyon bele is tanult ebbe a játékba, de sokkal jobban szereti, amikor igen, ő futhat a pályán. És Andoni Iraola, és ezt tetszik nagyon sok Liverpool szurkolónak, egy picit visszahozza azt a heavy metal futballt, amit Jürgen Klopp megvalósított ennél a csapatnál.
Heavy metal futball, ez jó?
Így van. Erre nagyon jó példa volt a Liverpool első bajnoki mérkőzése. Nagyon sok hibát láttunk a Liverpooltól. Két teljesen ugyanolyan gólt kaptak a Newcastle ellen, de nekem olyan volt, mint a Jürgen Klopp csapatát nézném, amikor egy picit szétesik, mert egy ilyen rohangálós foci volt az egész, ami Kerkez Mirosnak nagyon jól fog állni. Tehát az, hogy ott a pályaszélén futhat, fölfel adogathatja be a labdákat, az szerintem neki kedvező lesz. Szoboszlai Dominiknak
meg minden tényleg, jól áll. Tehát, hogy minden elfogultság
nélkül, minden jól áll.
Bármilyen feladat körben, ezt láttuk is már, mindig ugye ott teljesítek jól, ahova tesznek éppen, amilyen feladat körben, amilyen azt hozom, illetve hát ha mérkőzés eldöntő mozdulat kell, akkor természetesen berúgom a büntetőt.
A 99. percben. Egészen elképesztő, tényleg Szoboszlai Dominiknál minden elfogultság nélkül bárhova teszik, ő világklasszis szinten teljesít, most már jó két éve, és szerintem ebben az idényben is ugyanarra számíthatunk. Ugye már most ő a Bajnokok Ligája történetének legeredményesebb magyar játékosa, hétvégén egyébként, hogyha betalál, akkor ő lehet a Premier League történetének legeredményesebb magyar játékosa, és Gera Zoltán megelőzve, vagyis még csak egalizálhat, de egy duplával meg is előzheti, úgyhogy döntögeti itt a magyar rekordokat szerintem szép számmal.
És hát nagyon várjuk ismerjük azt, ugye tavaly hányszor mondtuk el, hogy hát az előző idényben azért nem sikerült eljutni, ugye gyakorlatilag a BL döntőig, mert ez Budapestre tartogat a Liverpool, hát sajnos nem így alakult. De én azt mondom, hogy nekünk már teljesen mindegy, hogy hol, csak jusson el magyarral BL döntőig valamelyik csapat. Hát erre nyilván a legnagyobb esélye ebből a mezőnyből a Liverpoolnak van.
Ugye az eddigi rekord, az pont a koronavírus által meggyötört 2020-as idény volt, akkor Willi Orbán és Gulácsi Péter az elődöntőig elment a Lipcsébe. Ugye ez egy elég furcsa befejezése volt a BL-nek, hiszen egy meccseket játszottak, nem is oda-vissza vágós rendszer volt, de magyar játékos BL-ben akkor jutott a legtovább. Na most ezt fejelhetném meg ugye Szoboszlai és Kerkez egyszerre. Én azt gondolom, hogy Iraola, amit játszott, az a BL-ben még sokkal hatékonyabb lehet, mint a bajnokságban, mert ez egy rohanós foci, magas letámadással, Liverpoolnak gyors játékosai vannak, ez a BL-ben nagyon sokszor nagy csapatok ellen kifizetődik, úgyhogy szerintem most jóval több esély lesz a Liverpoolnak nagyot aratni a BL-ben, mint egyébként volt annak Arne Slot ideje alatt. Ugye mind a kétszer kicsit csalódás volt a Liverpool előző két idény állásotta. Egyszer azért, mert a legjobb csapat voltak az alapszakaszban, aztán a 16 között kiestek a Paris Saint-Germain szemben. Egyszer meg azért, mert a negyed döntőben szintén a PSG, de egy nagyon sima oda-visszavágos párhazban legyűrte a Liverpoolt. Lehet, hogy megint szemben a PSG, azért ott megint nem a Liverpool lenne az esélyes, de azt gondolom,
szerintem hogy most, ahogy a PSG formáját nézzük, valószínűleg egyetlen csapatnak sincs nagy esélye a PSG-vel szemben, továbbra sem.
Ez így van. De mondom, ha azt nézzük, hogy a magyar játékosok közül melyik csapat a legkiemelkedőbb, az mindig a Liverpool.
No, hát ez ugye itt minden szempontból jó hír, hogy a Liverpoolban két olyan magyar is van, olyan potenciálisan tényleg fontos szerepet betöltő játékos, akinek hozzáadott értékben komoly szerepe lehet ahhoz, hogy ez a Liverpool messze menne teljen, ugye ebben a legfontosabb európai kupasorozatban. Nézzük akkor a többi magyart és csapatait. Nyilvánvalóan ezt most még nehéz megmondani, de azért nagyon izgalmasan nézett ki például ez az Athén tegnap, és ugye ott is tudjuk, hogy alakul a csapat még, és Marko Nikolic is elmondta, hogy nem zárják be a kaput természetesen, az edző mindig a legjobb csapat kialakítására törekszik, ha még tud olyan játékost igazolni, akkor nem fog elugrani ezelől, és hát nyilván ebben a sorban nekünk nagyon nagy öröm, amúgy egyébként, hogy Vitális Milán második magyarként, ugye Varga Barnabás abszolút meghatározó pozíciója mellett, de ott van ebben a csapatban.
Azzal kezdeném, hogy ez tényleg egy ilyen NB1 All-Stars alakul az Ajax Athénnál. Tehát amellett, hogy Marko Nikolic korábbi videóton edzőként irányítja ezt a csapatot, ugye Alexander Zubkovot is megvette az Ajax Athén, aki a Ferencváros korábbi szélsője, és akkor ott van Vitális Milán, valamint Varga Barnabás, a magyar válogatott két meghatározó kulcsembere, úgyhogy tényleg már csak emiatt is extrán szurkoltunk az Ajax Athénnak. Én azt gondolom, ezt előbb megbeszéltük, hogy Varga Barnabás kulcsembere lesz ennek a csapatnak a BL-ben, már csak a feljátéka miatt is. Egyébként nincsen könnyű dolga, hogyha versenytársakat nézünk, mert ott van a Real Madridot is megjárt Luka Jovic, és ott van Zini, aki meg a leggyorsabb a három támadó közül.
Őket egyébként már Marko Nikolic tavaly, mikor vele forgattam, már akkor kiemelte, hogy de az is nagy dolog egyébként szerintem, hogy ők azért ügyesen egészítik ki egymást.
Bizony, és őket cserélik, és egyébként nem rest Marko Nikolic néha a Jovicot a kispadon hagyni, és akkor úgy kezdeni. Azt gondolom, hogy a BL-ben főleg a feljáték miatt, ami szintén nem túlzásból, vagy nem elfogultságból. Én azt gondolom, hogy Varga Barnabásnak top 5 körül van az egész világon a feljátéka, minden játékos figyelembe véve. Erre pedig az Ajax-nak nagyon nagy szüksége lehet a BL-ben. Nyilván, hogyha azt nézzük, a negyedik kalapos ez a csapat, görög bajnoki címvédőként. Összességében papíron oda tartozik a BL mezőny leggyengébb csapatai közé, de azért mégiscsak, hogyha végignézzük, hogy kik jutottak be, ugye korábbi DVTK edzővel, Dambrauskasszal, a Szaba, ott van a BL-ben. A Slovan Bratislavát jól ismerjük szintén, az osztrák Lasknál én nem gondolom, hogy rosszabb lenne a keretük, de említhetném a Slavia Prát is. Van a csapatok, amelyiket a negyedik alapból megkap az Ajax Athén, akkor szerintem abszolút pariba lehet velük, de hogy ha már egy másik magyar játékos csapatát is behozzam, mondjuk a Villarreal ellen hazai pályán ez Ajax Athén arra, hogy pontot szerezzen, esetleg nyerjen, abszolút nem esélytelen. Hogyha az a kérdés, hogy mi lehet a cél az Ajax Athén számára, azt gondolom, hogy az, hogy a 24-et valahogy elcsípjem, az lehet egy olyan cél, amit persze nem hatalmas csalódásra nem sikerül elérni, de meg lehet próbálni. Azért az előző idényben is jutottak be olyan csapatok, akiket előzetesen nem vártak oda, például a Bodo Glimt. Aztán
bizony,
az
most egyik... megint ott vannak egyébként harmadik kalaposok.
Így van. És az egyik legnagyobb csoda csapata voltak az előző BL idénynek. Azt gondolom, hogy alaposan össze van rakva az Ajax Athén. Nyilván azt is figyelniük kell majd ott, hogy a rendkívül kiélezett görög bajnokságban közben ne essenek hátra, de jó esélyek vannak arra, hogy élvezhető meccset játszanak, és amit meg már szintén beszéltünk, arra is megvan az esély, hogy Liverpool Alcatén összekerül, akkor egyszerre négy magyar legyen a pályán, ugye ebből az előző idényben döntöttünk rekordot, amikor a nyolcad döntő visszavágóján a Galatasaray Liverpool meccsen három magyar is kezdett, úgyhogy ez most akár négy is lehet.
Nagyon izgalmasnak tűnik, akkor beszélj még gyorsan Salai Rolandról egy picikét, ugye, mert tulajdonképpen Gulácsi Pétert már említetted, szerintem azt át is ugorhatjuk, hiszen nagy valószínűséggel, ha nem csal az orrod, akkor őt pont a BL-be igazolták, tehát ott nem tudhatjuk, hogy mire lehet képes a BL-el, de ezek szerint egy nagyon biztos védelmet várnak tőle a kapuban. Így és van. Akkor Salai Rolandék?
A Galatasaray, a török bajnokság nagyon sokat erősödött ezen a nyáron.
Miközben a válogatott mekkora csalódás volt a világbajnokságon.
Igen, de nem is török játékosokkal erősödtek a nyáron. Nagyon érdekes, hogy amit Szaúd-Arábia folyamatosan próbál véghez vinni, azt a törökök elhapolják az orruk elől, és a Trabzonsport választotta Mohamed Szál, ugye már igen. Pontosan tudjuk, bár a Ferencvárosnak sikerül levenni az odavágón. A Besiktáshoz ment például Dusan Vlahovics ingyen megszerezhető játékosként, de a Fenerbahce pedig a Lyont, egy topligás francia csapatot ejtett ki ugye a BL sejtezőből. Szintén ott vannak a BL-ben olyan játékosokkal, mint N'Golo Kanté, Romelu Lukaku, és még sorolhatnám, tehát ilyetetlen nevek vannak a török ligában. Most ehhez képest a címvédő Galatasaray jóval halkabb eddig ezen a nyáron. Próbálják a Milántól elhozni Rafael Leaut, de egyébként Viktor Osiment úgy tűnik, hogy megtartják. Ez egy nagyon erős csapat, pont attól csendesebbek ebben a nyári játékozási időszakban, hogy ők kész vannak gyakorlatilag. Összerakták az elmúlt két idényben, és ugye emlékezhetünk pont a már említett Liverpool-i csörtéből, az első meccset meg is nyerték, tehát kis hián a legjobb 8 közé jutottak. Valószínűleg most is a negyed döntő lehet a céljuk. Salai Roland ebben a csapatban kulcsfontosságú szerepet tölt be, és hiába vannak fanyalgók, akik azt mondják, hogy pedig ő egy támadó, és miért kell jobb hátvédet játszania. Nem reális elvárás, hogy olyan fizetésű játékosok mellett, és most szigorúan nem kvalitásról beszélek, mert szerintem abban lehet, hogy felvenni a versenyt, de mint Leroy Sané, mint a várhatóan érkező Leo, mint Osimhen, nem elvárható, hogy ő kezdjen helyettük, viszont így is megtalálta azt a pontot, ő maga a csapatban,
és
ahol...
És tökéletesen, mint egy Lego ellen beilleszkedett.
Ahol tud segíteni, és a Bayern Münchentől, erről szerintem kevesen beszélnek, a Bayern Münchentől hozta el télen a Galatasaray azt a Sasha Boyt, aki korábban már volt a csapatjátékosa, hogy jobb hátvéd opciónak ott legyen, és én azért féltem tőle egy picit, hogy kiszorítjam a Salai Rolandot, de elkezdődött az új idény, és továbbra is Salai kezd, és fantasztikusan játszik. Nagyon úgy tűnik, hogy Sasha Boyt is sikerült kiszorítania, úgyhogy én azt gondolom, hogy idén is kulcsember lesz a Galatában.
Hát órákig tudnának hallgatni, elszaladt az első fél óránk, és még gyorsan majd egy kitérőt teszünk természetesen még a hetedik magyarra, de most egy pici szünet következik, illetve ezen belül értelemszerűen a hírek, és rövidesen folytatjuk itt a Hazafutásban Csellőtei Márkkal.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szendrei Norbert Újpestre igazolt. Ősztel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Az Újpest labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Szendrei Norbert. A Zalaegerszeg korábbi csapatkapitánya kétszeres magyar kupa győztesként igazol a negyedik kerületbe. A 26 éves középpályásért az Újpest mellett a BL főtáblás, Azeri Szabah is érdeklődött. Ma este egy gólos előnnyel fogadja a Ferencváros a török Trabzonspor együttesét a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásának visszavágóján. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Mindhárom magyar induló tovább jutott az öttusa VB női selejtezőjéből. A kínai Kuyangban rendezett világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett csoportjában, így várhatják a szombati elődöntőt. Délelőtt mind a hat magyar egység biztosította helyét a középdöntőben a poznanyi kajakkenu világbajnokságon, és a délutáni program is jól kezdődött magyar szempontból. A férfiak kajak egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. A női kajak négyesek között viszont a Kiskóréka, Szegedi Angeli, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású hajó negyedik helyen ért célba az elődöntőben, így nem jutott tovább.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában elmondta, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés, Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Picere Andrát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a zuglói egészségügyi szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg az országos kórházi főigazgatóság főigazgatója, Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségre pályázatot írnak ki.
Közlekedés.
Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán, Tata és Bicske között szakaszos torlódásra készüljenek. Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Dolgoznak az M0-es keleti szektorán, a 11-es főúti végcsomópont felé Pécel térségében, a belső elválasztósávban. Az 51-es kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres az araszoló kocsisor. Egy személyautó az árokba hajtott a 8-as főúton Herend határában. A 67-es kilométernél a Veszprém felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, gomoly, felhős az idő. Elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 24, a Velencei tó 22 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, és itt a stúdióban folytatjuk a Bajnokok Ligája elemzésünket Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sportlabdarúgó szakírójával, és ugye végigvettük sorban a 7 magyart, aki most ott lehet a BL főtábláján, és most kizárólag arról beszélünk, ugye, hogyha a légiósok számát tekintjük, akkor ez minden idők rekordja, legalábbis a magyar résztvevők számát tekintve, és arról is beszéltük, hogy kik lehetnek ugye a 7 játékosok közül azok, akik igazán komoly főszerepet játszanak a csapatokban, és kik lehetnek azok, akikről még nem egészen sejtjük, hogy vajon milyen szerepet száll nekik majd a saját klubjuk, vagy adott esetben ugye a szakmai vezetés. Willy Orbán, hogy akkor beszéljünk a hetedikről is, szerinted bár azért tudjuk, hogy ő már talán a zeniten túl van, de kaphat-e fontos szerepet, vagy az ő személye kisugárzása ebben a csapatban, a Lipcsében ad-e még akkora lendületet, hogy akár egy jó ősz produkálhat a Lipcse?
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy pontosan mekkora szerep hárul majd Willy Orbánra. Szerintem ezt egyelőre csak találgatni lehet. Én azt gondolom, hogy a mérkőzések túlnyomó többségén ő, főleg a Bajnokok Ligájában az ő rutinjával kezdeni fog, és kezdenie is kell, mert azért a Lipcse az elmúlt 2-3 évben, most az előzőt kivéve a képletből, lejtmenetben volt a klub filozófiához, a klubmodellhez képest, és ebbe érkezett meg az előző nyár, amikor elképesztően sok, és elképesztően lipcsei szinten drága fiatal játékos érkezett, és nagyon jól összejött a keret, ugye nem volt európai kupa indulás, meg lett a harmadik hely, sőt, Jan Diomandét már tovább is kellett értékesíteni Real Madridnak 125 millió euróért, nem tudta ott tartani a Lipcse, hogy nagyon jól sikerült az a nyár, gyakorlatilag az ottani befektetés az már Diomandéból visszajött. Viszont ez azt eredményezi, hogy teli van a játékos fiatal, teli van a keret fiatal játékosokkal, és kellenek azok a rutinos, veterán, régóta a klubnál tartózkodó játékosok, akik tudnak segíteni nem csak az öltözőben, hanem a pályán is.
Persze, szerintem így, a tapasztalat a pályán.
És így, hogy Gulácsi is elment, aki ilyen tekintetben Willy Orbánhoz hasonlítható volt. Én azt gondolom, hogy főleg a BL-ben, ami nem is Bundesliga és kisebb csapatok elleni mérkőzések, szerintem kelleni fog az ő rutinja, úgyhogy nem mondom, hogy 8-8-szor kezdeni fog, lehet, hogy valamikor pihen, de szerintem kulcsember lesz.
Fantasztikus. Na hát, hogy mi minden lesz majd a továbbiakban is, hogy is alakul, mely csapatok kikkel találkoznak, ugye ma este 18 órától van a Bajnokok Ligája főtáblájának, vagy ugye az ősz, igen, az nevezhetjük főtáblának, ligaszakasznak a sorsolása, úgyhogy egészen biztosan, ha már ismerjük ugye a kisorsolt csapatokat, a párosításokat, akkor nagyon sokat fogunk még ennek a részleteiről beszélni, viszont ha már itt vagy, akkor gyorsan megragadom még az alkalmat a hátralévő pár percben, hogy beszéljünk arról, ami valóban minket majd a leginkább érdekel, ez pedig nyilván a Ferencváros szereplése, amelyik most már tényleg ott van az Európa Liga indulást, a főtáblás indulást jelentő egyetlen utolsó lépés kapujában, hiszen pontosan tudjuk, hogy szerintem nem a játékképe alapján, hanem az előzetes várakozások alapján azért az meglepetésnek mondható, hogy Trabzonban nyert. Ugye az első mérkőzésen, most már amit ott látunk, annak alapján azt mondjuk, hogy nem, és értelemszerűen a várakozások is igen magasak, de szerintem senki ne ringassa magát abban az illúzióban, hogy nagyjából ugyanazt a Trabzonsport látjuk visszajönni majd a mai mérkőzés folyamán a Krupa Arénában, mint amelyiket nagyjából egy héttel ezelőtt láttuk. Hogy látod az esélyeit a Fradinak?
Én azt gondolom, hogy jó esély vannak a Ferencvárosnak, mert hogy abban a tekintetben szerintem ugyanazt a Trabzonsport fogjuk látni, hogy a játékképe szerintem nem fog változni. Tehát akkor is azt láttuk inkább...
Egy hét az összeszokásban, mert azért én akkor egy ilyen nagyon ébredező, nagyon szezon elejé török csapatot láttam. Tehát azt tudom, hogy az igazolások és közben nagy nevek érkeztek a csapathoz, még nem léphetnek pályára. Ettől függetlenül szerintem Szála is elképesztő éjséggel és nyilvánvalóan bizonyítási vágyjal jön majd ide Budapestre, vagy illetve most már van itt. De a kérdés az az, hogy egy ilyen kaliberű csapatnak egy hét edzés, összeszokás, egy hétvégi siker, ugye az vajon milyen muníciót ad? Én erre utaltam.
Biztos, hogy jobban fog futballozni a Trabzonspor. Én arra gondoltam inkább, hogy a játékében olyan tekintetben nem fog változni, hogy a labdabirtoklás az ezúttal is a Trabzonnál lesz, az így volt az odavágón is, próbálták ők irányítani a játékot. Borbély Balázsnak is egyébként az elmúlt években is ennek a Ferencvárosnak pedig ennek a stílusú futballnak az áll a legjobban, és láthatjuk ennek az ellen példáját az NBA-ben, az áll a legjobban, hogyha az ellenfél folyamatosan támadni szeretne, mert akkor pont olyan játékosokkal, mint Lenny Joseph például, lehet kontrázni folyamatosan, igen, az átmenetekre lehet építeni, és ebből a Ferencváros könnyen elérheti, szerintem az első negyed óra lesz a messze legfontosabb ezen a mérkőzésen. Ott a Trabzonspor betalál, és a Fradi egy ütemet téveszt védekezésben, és 1-0, akkor ebből még egy több gólos török győzelem is összejöhet, mert tényleg azért olyan sztárjátékosai, ne legyen így, de tényleg olyan sztárjátékosai vannak ennek a török csapatnak, hogy hiába a Grupa Marina, hiába az angolat, képes megroppantani a Ferencváros. Fordított esetben, hogyha a Fradi itt az első négy óraban esetleg egy kontrával betalál, akkor szintén azt mondanám, hogy eldőlt onnantól ez a párharc, aztán meglátjuk, hogy így alakul el, vagy 0-0-val unalomba fullad az első négy óra. Engem meglepne, szerintem intenzív mes lesz. Jól fog állni az a játéstílus a Ferencvárosnak és Borbély Balázsnak, amit a Trabzonspor ezen a meccsen kénytelen lesz erőltetni. Azt viszont egyébként Borbély Balázs is elmondta a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy a legrosszabb dolog, amit tehet a Fradi, hogyha teljesen beáll védekezni. Azért ez nem egy akkora előny, hiába arról beszélünk, hogy idegenben szerezte meg, nem állhat be védekezni a Fradi, és egyébként a Trabzonspor edzője pedig ugyanerre reagálva azt mondta el, hogy nem lepődne meg rajta, hogy a Fradi támadóban lépne fel, mint Törökországban. De hát már egyébként azt szenzációs kimondani, hogy ennyire felvette a versenyt a Fradi, mert hogy ha labdát kevesebbet is birtokolt az odavágón, szinte ugyanolyan minőségű helyzeteket dolgozott ki, mint a török ellenfele. Attól azért én is tartok magyar részről, hogy a Trabzon jóval összeszokottabb lesz. Főleg itt Mohamed Salahra gondolunk szerintem, illetve ott van Nuácsú középen, aki azért egy Premier League-et megjárt center. Látva a világbajnokságot, és nem akarom ezt elkiabálni, nyilván nézzük meg ezt a visszavágót, én nem tudom, hogy létezik-e még az a Mohamed Salah, akit Liverpoolban évekig figyeltünk, mert az egy dolog, hogy a Premier League-ben elképesztően bezuhant az ő játék az előző idényben, a világ legerősebb bajnoksága, ez természetes. De az egyiptomi válogatottból sem felfelé lógott ki, én azt gondolom, annak ellenére nagyon sokáig menetelt az egyiptomi csapat, szerintem onnan is inkább lefelé lógott ki a játéka, és nem tudta megcsinálni azt, amit régen egy az egyezésnél. Kadu pedig egy nagyon gyors, egyébként fizikális, és lehet, hogy idézőesen csak a Ferencvárosban játszó.
Ezt lekapta őt a pályára.
Egy agilis brazil véd, aki leszette Salahot a pályáról. Azt gondolom, hogy erre lehet a visszavágón is esélye. Bármikor villanhat. Ő Mohamed Salah, ezt nézzük 10 éve.
Igen, így van, illetve azt se felejtsük el, ugye, hogy nekem egy picit az volt az érzetem az előző mérkőzésen, hogy Salah fejben még a Liverpoolban játszott, és azokat az akciókat, amiket ő elgondolt, szeretné végigvinni, vitte volna, csak nem volt kinek passzolni. Tehát nem tudom, hogy adott esetben az ő tempójához, vagy az ő elképzeléseihez, vagy játékszervezéséhez felnő-e ez a csapat, vagy változott annyit valóban egy hét alatt, hiszen most azért volt neki a hétvégén is egy majdnem mester hármasa, ugye?
Kicsit úgy tűnik nekem a Trabzonsport nézve, hogy így kiderült hirtelenjében, hogy ők is tudnak akkora neveket és annyi pénzért igazolni, mint a Fenerbahce meg a Galatasaray, de koncepciót még úgy nem raktak mögé, és a vezetőedzők is folyamatosan úgy beszél a csapatról, mintha ez még egy kis török csapat lenne, miközben azért Manchester United-től ment oda Onana, ugye a VB zöldfoki szigeteki sztárja López Káblár érkezett a szélre, Onuachu korábbi Premier League játékos van ott, ugye Savic korábbi Atletico Madrid védő már csak csereként a védelembe, ott van Mohamed Salah, messze a legnagyobb névként, tehát hogy ilyen játékosok mellett ez a mi vagyunk a gyengébb csapat, és ugye már a törökök edzője elmondta a teljes párharc előtt, meg az odavágó előtt, hogy a Fradi a jobb csapat.
Igen, ezen nagyon sokan fennakadtunk. Kicsi taktikai kiszólásnak éreztem én ezt akkor, vagy ilyen nagyban ilyen altatásos műveletnek.
Én is, és közben meg hallgatva a tegnapi sajtótájékoztatót, elhiszem, hogy igaz, tényleg így gondolta. Ez egy picit fura ebben, hogy hogyan gondolkozik a Trabzonspor, hogy tényleg egy kis csapatként pozícionálja magát, amelyik ebbe a lesajnált szerepbe feküdne bele még a Ferencváros ellen is, miközben ha megnézik az anyagi lehetőségeket, meg a keretértéket, akkor nyilvánvalóan feljebb tart.
Ha már az edzői nyilatkozatokba kapaszkodunk, akkor viszont hadd mondjam el, hogy azt, amit elmúlt fél órában már mondtál és utaltál arra, hogy mennyire jól áll a Ferencvárosnak most Borbély Balázs, illetve hogy tulajdonképpen talán az egyik legtaktikusabb szakvezető van ennek a csapatnak az élén, és azt érzékelem, hogy minden szava egy megnyert mérkőzés utáni egészséges kritika és az összes többi egyéb dolog valahogy annyira tényleg oda illik, nagyon-nagyon erős, a legerősebb igazolásnak érzem a Nezvárosban Balbé Balázst.
Magasan én is így gondolom, azért az előző nyarakat elnézve a Ferencváros most több játékost adott el, mint amit venni tudott, és ezt tökéletesen kompenzálta a vezetőedző személyében. Ugye korábban ez volt a hivatalos kommunikáció a Ferencváros vezetősége oldaláról, hogy már pedig magyar edző nem érkezik ide, és nem azért, mert hogy nem kedvelik a magyarokat.
Nemzetközi célokhoz nemzetközi kaliberű edző kell.
És Barbi Balázs egy nemzetközi célokat megcélzó csapat számára is egy tökéletes választás. És én tovább is azt gondolom, hogy Barbi Balázs nem azért ül most a Ferencváros kispadján, mert hogy magyar. Márpedig ez gyakorlatilag eddig mindenhol máshol, ami NB1-es edző kiválasztás, ez full szerepet játszott, hanem mert hogyha az előző idényben a Slovan Bratislavát irányította volna, nem tudom, szerb edzőként, akkor is oda vihették volna Fradi élére. Annyira jó munkát végzett az Etónál, és tényleg amilyen higgadtan tud nyilatkozni egy-egy meccs után. Van, amikor kijön egy picit a sodrából, de ugye azt is szerintem úgy
igen,
mondja,
nagyon hogy... szimpatikusan és a csapat érdekében teszi, azt érzem.
Így van, és meglátjuk, hogy az NBA-ben az, hogy működik, azért itt több meccset halasztottak már a Fradinál, nem is indult jól az idény. Ugye ez volt a nagy kontraszt az előző idényekben minden Fradi edzőnél, hogy az Európa Ligában menetelés, a bajnokságban azért döcögés, mert hogy teljesen más játékkel. Szerintem azt megmutatta Borbély az Etóval, mert hogy a végre már az Etóval is mindenki védekezett az NBA-ben, hogy fel tudja törni a magyar védelmeket. Ott inkább a magyar szabály és azt övező változtatásokat érzem egyelőre nehéznek Fradinál, viszont itt, amellett, hogy továbbra is egy kontrafocit játszik, a Fradi szerintem sokkal kimunkáltabb a támadójáték. Úgyhogy egyébként nyilván mindenki szurkol annak, hogy a Ferencváros Európa Liga induló legyen. Én olyan szempontból azt mondom, hogy majdnem, hogy mindegy, hogy az Európa Liga nívósabb környezet, és el tud menni ott is a Fradi tavaszig, viszont ebben a konferencia liga mezőnyben, leszámítva persze a nagyon nagy csapatokat, az, hogy mondjuk negyed döntőig, elődöntőig menjen a Fradi, egyáltalán nem elképzelhetetlen, ami meg ugyanolyan siker lenne, mint hogyha az Európa Liga menne tovább.
Jó, úgy, hát ez egy érdekes, tehát tulajdonképpen megvilágította a két nézőpontot is, hogy mind a kettő tartogathat izgalmas perspektívát a Ferencváros számára, no de azért, és most valóban a beszélgetésünk végére érve, hogy nagyjából felvázoltad a szenáriókat, hogy ha az első 15 perc így vagy úgy alakul, akkor mi lehet például, de akkor most már csak egy 100%-os esélyt mondjál nekem, hogy mennyire van közel esetleg a Európa Liga főtáblához a Ferencváros a mostani kép alapján.
Hát most nagyon matematikai útra viszem a fejemben, hogy mi történhet, miért és hogyan, aki azt mondja, hogy 60-40 a Fradinak jelenleg.
Ez jól hangzik. Szerintem ez búcsúnak sem, meg ígéretnek sem hangzik rosszul, ez váljon valóra. Nagyon szépen köszönöm, Cselőtei Márk volt itt nálunk a Hazafutásban.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Természetesen a téma még további szakértőkért és Fradi szívű kollégákért kiállt, úgyhogy folytassuk is a Ferencváros Trabzonspor mérkőzéssel. Itt van velünk a vonalban a vérbeli fradista állandó szakértőnk Bánki József. Szia, Dodi!
Szia, Zsuzsi! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na, hát Cselőtei Márkkal is már sokat beszéltünk, elemeztünk, és hát még fogunk is a mai Nemzeti Sportkörben a Ferencváros esélyeiről. Egy kicsit arról beszél nekem, hogy valami kulisszatitkot is megtudhassunk, hogy az látszott, hogy azért Trabzonban nem nagyon remektek meg, hál' Istennek, a magyar lábak és a Ferencváros játékosai sem, pedig azért az egy katlan. Ugye itt azért nyilván nem lepődnének meg szerintem a török játékosok a Grupa Marina hangulatától, annál is inkább nem, mert hogy hallottam, nem nagyon lesz túl sok török szurkoló, vagy mégis?
Lesznek. Igen. Lesznek, mert...
Lesznek azért.
Vannak itt az kebabárusok.
Na, erre gondoltam, igen. Pontosan.
És hát ugye a török állampolgár nem veheti egyet, de ők, nekik van itt azt hiszem olyan okmányuk, ami alapján vehetnek, és én láttam is a jegypénztárnál, hogy vettek, méghozzá népes familiával. Hát én nagyon remélem, hogy nem fognak ugrálni Trabzonspor góloknál, mert abból azért feszültség lehet. Aha. Ismerem a Fradi szurkolókat, a fajtáim. Uh-huh. Úgyhogy jobb, ha csöndben maradnak, ráadásul a vendégszektorban is csak a miénk, a Fradi szurkolók vehetnek jegyet. És ahogy tudom, veszik is szorgosan. de hát nagyon, nagyon bízom benne, hogy, hogy egy hatalmas hangulatban valahogy sikerül tovább jutnunk. Egyébként már itt a Népligetben gyülekezett a csapat, a játékosokkal is találkoztam, és nagyon nagy elszántság van mindenkiben.
Na hát én tudnék egy remek receptet arra, hogy ne nagyon ugráljanak a trabzongóloknál a szurkolók, de legyenek trabzongólok, tehát ez sokkal...
Igen.
És akkor megvan a probléma.
Én is erre gondoltam, hogy reméljük, hogy nem fognak ugrálni. Aha. Szép csöndben végigülik a meccset, és végighallgatják azt a frenetikus szurkolást, ami a lelátó felől érkezni fog, mert teltház lesz. Több mint 20, hát közel 21-22 ezer szurkoló, és hatalmas, frenetikus hangulatra lehet számítani. Én azt szeretném, ha ugyanolyan lenne, mint a korábbi Trabzon Sport meccs, meg a Twente meccs, ami egy feledhetetlen este volt. Nagyon nagy dolognak tartanám, ha a Fradi be tudna jutni az Európa Liga csoportkörbe, hiszen minden körben a lehető legnehezebb ellenfelet kapta a kapható ellenfelek közül.
És rendkívül okosan jutott túl ezeken az ellenfeleken, tehát én azt gondolom, hogy ugye most már arról kár beszélünk, bár azért persze többen megemlítettük, ugye, hogyha végignéztük a mostani BL selejtezős köröket, vagy adott esetben az ember ugye a Győr potenciális ellenfeléből nézett, akkor azért meg lett volna az esély akár a BL főtáblára jutásra is, de most nem ez a cél, most az a feladat, hogy...
De ha már megemlíted, Zsuzsi, akkor hallgattam a Németh Kornél Gyenge Balázs féle csörtét, és én Németh Kornéllal vagyok, mert szerintem a Fradi túljutott volna a Vikinguron, meg a Rigán, tehát ott a Győr nagyon nagyot bukott. Hát a fél csapat kicserődött, hat nagyon fontos játékos elment, de a Fradinak sikerült volna, és az is elhangzott, hogy a szlován, amikor bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörbe, nem szerzett pontot, még így is több pénzt keresett, mint a Konferencia Ligát megnyerő Chelsea. Igen. Tehát nagyon nagy esély volt.
Nagyon nagy esély volt. Így van, hát ugye ezért lényeges, amit te mindig mondasz, hogy a bajnoki cím az miért az elsődleges szempont, és ez az év minden szakaszában igaz, tehát sem ősszel, ugye, sem a hazai mérkőzésekkel nyilván nem lehet elkottyavetyélni a győzelmeket, mert ki tudja a végelszámolásnál éppen mennyi hiányzik valóban ahhoz a bajnoki címhez, és hát most már látható, hogy abban meg a Ferencváros óriási rutint szerzett, hogy a nyár azon időszakában, amikor a legtöbb csapat még csak így vakargat össze magát, és a tengerparton érkeznek a játékosok, akkor ők azért rutinnal tudnak pályára lépni. Hozzáteszem persze, ez most szerintem Borbély Balázs, és ezt beszéltük Cselőtei Mártal is, a legjobb igazolása volt a Ferencvárosnak erre a szezonra. Így látod?
Így, egyértelműen. És előbb-utóbb jött volna, csak hát az élet hozta így. Lehet, hogy nem idén került volna, de mondom, a sors így akarta, hogy most jöjjön, és nagyon-nagyon szépen összerakta rövid időn belül a csapatot, is elfeledett, perifériára szorult játékosoknak adott bizalmat, akik éltek ezzel, gondolok itt Philip Lomance-re, vagy Korbura, de Zakariás Szent is említhetem.
Abszolút, aki így igaz.
Aki nagyon fontos gólokat lő, és a Fradi szív klasszikus megtestesítője.
Erről már sokat beszéltünk, és én is maximálisan így gondolom, hogy minden ízében és évek óta olyan hihetetlen alázattal állt mindig ahhoz a szerephez, amit éppen az aktuális szakvezető neki szánt, és most nagyon örülök, hogy most ez a szárba szökkenés fázisában van újra, mert szerintem is egy remek játékos, és nagyon nagy szükség van rá. Ugye Borbély Balázs szerintem nagyon szimpatikusan, nekem legalábbis objektíven ítéli meg, még a győztes mérkőzések után is fogalmaz meg kritikákat, meg itt is elmondta, hogy az egy nyilvánvalóan nem szerencsés taktika lenne, hogyha már a mérkőzés elejétől ezt az előnyt őrizni akarná Ferencváros. Te milyen mérkőzésképre számítasz? Milyen dinamikára?
Hát óvatos lesz az első 20-25 perc, az óvatosságról szól majd a labdabirtoklás, hogy legyen nálunk a labda, nyugtassuk meg magunkat. Ezzel szemben a Trabzonspornak gólokat kell lőni, hogyha tovább akar jutni, és hát egy hatalmas vetítő volt Fatih Tekke, amikor mondta, hogy a jobb csapat a Fradi, de nem kajolta meg se Borbély Balázs, senki a fradisták közül, és nem is szabad, mert sokkal nehezebb meccsre számítok, mint ami kint volt, pedig kint azért ott volt több mint 30 ezer török, akik üvöltöttek is, amikor kellett, de itt most a közönség a Fradi mellett lesz, és ez nagyon nagy előny, de nagyon okosan, nagyon óvatosan, nagyon rutinosan, nagyon taktikusan kell játszani, és ha meg tudnánk szerezni a vezetést, az óriási lökést adna a csapatnak, és akkor szerintem meg is lenne a továbbjutás, de ha ez így lesz, az egy óriási siker a magyar klubfutballnak. És valóban. Nagyon remélem, hogy így lesz.
Hát igen, ugye a sorozatban most már a harmadik Európa Liga ősze lenne a Ferencvárosnak, és aztán reméljük, hogy tavasz is. Végig annyit, hogy ha már a mérkőzés képe meg ugye az esetleges dinamika, hangsúlyok, főszereplők szóba kerültek, ugye azt láthattuk, hogy azért az egy héttel ezelőtti mérkőzésen szóba is került, ugye nem nagyon állt még össze az a Trabzon, azért azóta lejátszottak egy jól sikerült bajnoki mérkőzés, Szala is nyilvánvalóan villantott, és az is látható, hogy, illetve inkább én kérdezem, hogy egy ilyen csapatnál szerinted független attól, hogy halljuk a nagy nevek igazolását, akik közül persze még most nem léphetnek sokan pályára, de hogy vajon mennyire tud összeszokni, vagy olajozottabbá válni egy ilyen csapat, mint a török?
Hát most már játékban vannak, pontosan ezért, mert volt egy Başakşehir elleni bajnokiuk is.
Igen.
És én úgy vélem, hogy akit behozott a szünetben, Malinovskit és Simcsirt mindenféleképp játszhatni fog, de az albán válogatott Mucsit is. Tehát ezek olyan játékosok, akik egy az egyezésben nagyon erősek, nagyon jók, és itt ezt ha le tudja védekezni a Fradi, akkor akkor nyertügyünk van. Márpedig Kadu levette például Mo Salah-t.
Igen.
A pályáról, de ő is egyre jó formában van. Itt az egyezések, és kellenek a biztosító emberek, tehát védekezésben nagyon-nagyon koncentráltnak és fegyelmezetnek kell lennünk. Támadásban meg nagyon bátornak, és nagyon bízom benne, hogy Yusuf is, meg Lenny Joseph is jobban fog játszani, mint kint Törökországban.
No, hát akkor most már gondolom a hátralévő órák egyre izgalmasabban telnek. Egy teltházas, rendkívül jó hangulatú mérkőzést vársz. Az esélyeket ugye sokaktól kérdeztük már itt százalékra. Nem tudom, te hogy látod, érdemes-e ebbe belemenni?
Hát én ezt nem szeretem így százalékban, meg a számok nem adják vissza azt, ami érzelmek vannak, meg gondolatok, meg taktika a pályán. Ezek száraz adatok. Uh-huh. Természetesen lehet kinyerni belőlük nagyon fontos információkat, de ennél fontosabb, hogy szép, nyugodtan készült a Fradi, és szerencsére most azt kell mondanom, hogy jobb, hogy el lett falatva a bajnoki meccs, mert rá tudtak pihenni a játékosok erre a meccsre. A Trabzon a száratabb lesz, de ne tudd meg, hogy milyen helyekről jönnek. 300-400 kilométerekről indulnak meg az emberek, itt már hívogatnak, hogy hát mindenki transzban van, tehát fantasztikus hangulat lesz a stadionban, de a tévé előtt is szerintem több százezer híve lesz a csapatnak. Nagyon-nagyon örülnek, és a magyar futballnak nagyon sokat segítene, ha a Fradi 8-szor zsinórban, 8. alkalommal is csoportkörös lenne az Európa Ligában, és ez minden jó érzésű embernek így kell látnia, mert most itt félre kell tenni mindenféle rivalizálást a magyar futball ügye. A tét.
Ez így van, ez abszolút így van. 20 óra 30 perccel, tehát akkor a kezdő sípszó. Nagyon szurkolunk, nagyon fontos lenne valóban messzebbre mutató célok miatt is, hogy a Ferencváros ott legyen az Európa Liga őszi csoportkörében, úgyhogy sok sikert kívánunk természetesen, és Bánki Józsefnek köszönjük szépen, jó szurkolást testére!
Én is köszönöm, és remélem a török familiák csöndben fognak ülni ott a kebabosok a
lelátban. Maradjon így, maradjanak csöndben, és lehorgasztott fejjel a mérkőzés végéig. Legyen így. Köszönöm szépen, mi pedig rövidesen folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Yeah. Szám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 4 perc van, és ez itt már a Nemzeti Sportkör. Három kitűnő kollégával, Kovács Erikával, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Gergelis Józseffel, az MTI sportszerkesztőjével és Göbő és Gáborral, szintén az MTI sportszerkesztőjével. Sziasztok!
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 No, hát gazdagon van témánk, és kezdjük talán azzal, ami az egyik legörvendetesebb, hogyha a nemzetközi vagy európai labdarúgó szintére tekintünk ki, hiszen ugye a tegnapi Varga dupla is nagyban hozzájárult ahhoz, természetesen nem csak az ő góljai kellettek ez, de az ő góljai nagyon kellettek hozzá, hogy rekordszámú magyar légiós vehet részt a labdarúgó bajnokok ligája őszi liga szakaszában. Ugye jelen állás szerint úgy tűnik, hogy 7 játékosnak adat meg a lehetőség, persze ez mindig majd a aktuális mérkőzés, illetve a nevezés függvénye, hogy így is lesz, de a lehetőség ott van, és azért amióta figyeljük ugye ezt a sorozatot, és most számítsuk innen ki azokat, amikor csapatokkal betünk, és már értelemszerűen akkor több magyar játékos volt, de amikor a légiósokról beszélünk, ugye azt kezdtük el pedzegetni, hogyha egy kicsit a nagyobb képet nézzük, hogy honnan próbálnánk hova eljutni, és mit tenne igazán jót a magyar futballnak az, hogy hogyan edződjenek hozzá komoly európai megméretésekhez a magyar játékosok, akkor mondhatjuk-e azt, hogy ez egy nagyon pozitív és előremutató jelenség.
Szerintem mindenképpen. Tehát, hogy a világ legrangosabb európai kupasorozatában soha ennyi magyar játékos nem szerepelt, nyilván azt leszámítva, amikor magyar csapatok is bejutottak. Ez azt mutatja, hogy egyre több magyar játékos igazol olyan klubba, amely a futball legmagasabb polcán szerepel. Ezt nevezzük bajnokok ligájának.
Illetve hívják őket oda tulajdonképpen. Van rájuk szükség?
Ugye végülis Gulácsi, hogyha maradt volna, akkor is, mert ugye az RB Leipzigben a Willi Orbán, a Gulácsi elment a Villarrealba, de ott szintén bajnokok ligája.
Csapat.
Ami nagyon jó, hogy az Aekatén fölkerült a főtáblára, ráadásul mondhatjuk, hogy hab könnyen, mert bő 30 perc után 3-0-ra vezetett, ebbe benne volt Varga duplája, aki egyébként a rá jellemző gólokat szerzett, mind a kettő baloldali szöglet után. Igen. Az egyik egy röviden kifejelt labda, visszatették neki, gyönyörűen berúgta, a másik egy szokásos fejes gól.
De azt az a fejes gól, tehát azt érzékeltétek azt az ütemét, hogy még mindenki állt, de ő már látszott, hogy ő már emelkedni fog, hogy jön be az a beadás. Tehát valami egészen elképesztő az a ritmus.
És még úgy is rá szoktam figyelni, hogy nyilván mindenki figyel rá.
Tehát, igen, tehát
mindenki tudja, mindenki készül rá, és mégis.
Hát a Ronaldónál is tudtad, hogy a biciklicsel fog jönni.
Vagy Robben befelecselez.
Azt nem tudtad, hogy mikor viszi át. Tehát, hogy de, hogy elviszi, az
Robben
biztos.
Henry befelecselez, hosszúba csavar. Igen. Mindenki tudja, a figurát, és mégis
igen,
megcsinálja.
Igen, de valahogy ez a mindig egy tized másodperccel előrébb jár, mint a többiek, igen. És az pont elég.
És egyébként ilyenkor nekem mindig nagyon fáj, hogy ezt a srácot, ezt miért nem fedeztük fel.
Jó, de én most mondd, azt figyelj, tehát, hogy 5 évvel ezelőtt ugye valóban a garázskapu szereléstől eljutottunk oda, hogy labdarúgó bajlokok ligája főtábláján meghatározó szerepet játszik egy csapatban.
De szerintem igen, hogyha fordítunk egyet, amit a Zsuzsa is mond, ebben meg van egy olyan nagy szépség, hogy abszolút, ilyen idős, idősen, ez most csúnyán hangzik, de hogy ebben abszolút. A korban is oda tud érni, meg tudja csinálni, és nem az van, hogy a Fradiba
a
felfutott elvitte.
A tehetség mindig utat tör magának.
Igen, ezt sosabba szoktam mondani. De hogy tényleg, tehát oké, hogy itt emlékeztek arra, amikor elment az Athénba, akkor ugye oda kellett volna mennie, vagy nagyobb csapat, de hogy ott is meg tudja mutatni. Tehát nem az van, hogy csak egyszer valami kifutott, hanem hogy egy kvázi idegen környezetbe, tehát hogy most már nem, de hogy...
És igazán ugye ott arról beszéltünk, hogyha egy picit fiatalabb lenne, akkor nem Aekatén szintű csapat vitte volna, hanem akár egy Juventus, vagy egy Milan.
Igen,
vagy
de többi. Azért, amikor Marko Nikolicsal beszélgettem, ő meg azt mondta, hogy ők Varga Barrabást keresték. Így. Tehát, hogy nekik meg ez a játékot kellett.
Ez fontos, hogy ők akarták személy szerint.
Igen, tehát ez meg szerintem mindenképpen ott a polcok között megint csak elhelyezi őt egy magasabb polcra, és a lám-lám nem csak arról van szó, ugye, hogy vele megnyerték a bajnoki címet, de vele ott vannak a BL főtábláján, és azért az Ajax Athénnál sem olyan sűrű esemény ez, hogy BL főtáblán vannak.
Ami egyébként ebben a listában szerintem érdekesebb, hogy nem is a 7 játékos, hanem hogy milyen klubokban játszanak. Igen. Tehát régebben, ha mondjuk volt 4-5 magyar a BL-be, akkor mondjuk egynek vagy kettőnek belga. Volt belga, ciprusi, hasonlók, tehát jó esélye nem volt már Pariban a tavaszi szezon, őszi szezon, vagy tavaszi, tavaszi szezonban. Most azért szerintem a Liverpool, a Galatasaray, Lipcse,
tehát a bajnokságok is. Nézzük meg a bajnokságokat, ahonnan jönnek.
Ezek azért jó esélye, ott lesznek a legjobb 32 vagy 16 között ezek a csapatok. És...
Hát a 32 azt szerintem ezeknél szerintem minden elvárás.
Én is azt gondolom, hogy abszolút, igen. Míg az Ajaxnál nem biztos, hogy elvárás, de hát azért a...
De hogy mindenképpen reálisnak gondolják és célnak tekintik, abban biztos vagyok.
Igen. Ennyi majd az a meccsre.
Néhányszor úgy felugrál, amikor tud, amikor jön, érkezik a labda, és akkor...
Meg szerintem az Aekatén, ez most jó, tehát még azt érzem, hogy még felszálló ágban van, tehát hogy nem a platót elérte és lefele megy, hanem szerintem kifejezetten felszálló ágban van. Mondd.
Igen. És hát ugye ezek a kisebb, nagyobb ilyen, hogy mondjam, kis inspiráció bombák, amikor ugye bemegy a tulajdonos, és azt mondja az öltözőben, hogy akkor most egy 2 millió eurós jutalmat ad a játékosoknak, mert bejutottak a
bérfő tábájára. Ez egy tipik görög, meg török, nem? Tehát klubvezető, hogy...
Van egyébként egy zseniális képes erről.
De volt valami videó, most meg nem mondom melyik meccsről, hogy bejutottak a BL-be, bement a tulajdonos, konkrétan egy aktatást a pénzre, hát ezt nem láttad, és elhelyezte dobálni, nem láttad.
De ez török-török.
Dobált a játékosoknak a nagyon komoly euró kötegeket.
Igen. Ott szokott jelenni, nem tetszik neki a bírósra, hogy a pályára megfenyegetni a bírót, tehát hogy ezek török-török bajnokságban,
ez teljesen normális. Bocsánat, arrafelé ez adta magát az aktatáska, nem? Vagy valahogy úgy tudom elképzelni.
Na, de minden esetre nyilván ezek is azért ilyen kis inspiráció bombácskák, ami nyilván fontos, de hát alapvetően nem ez a fő szempont. Nyilván egy ekkora csapat életében is, anyagiak tekintetében is óriási jelentőségű, hogy a BL főtáblán vannak, és igazatok van, tehát hogyha azt nézzük, hogy mely bajnokságok, mely csapataiban játszanak ezek a magyar játékosok, akkor ugye az is egy fontos dolog, hogy van közöttük bőven olyan, aki egyrészt komoly eséllyel, gondolok nyilván a Liverpoolra, másrészt valóban meghatározó szerepet. Tehát nem arról van szó, hogy van BL játékosunk a kispadon, vagy esetleg csereként, nyilván lehet, hogy majd ilyen is előfordul, de hogy itt meghatározó szerepet játszó játékosok játszanak ezekben a csapatokban.
Hát abszolút, és az a Liverpoolt ezt te is kiemelted, az egyértelmű,
hogy Gulácsi kezdő, Sallai kezdő, igen. Varga kezdő. Egyedül azt gondolom, hogy még a Vitálisról nem tudjuk jelenteni. A görög bajnokságban kezdett, igen. De azt nyilván még nem látjuk hosszú távon, hogy mondjuk ő a BL-ben kezdő lesz.
De aztán Nikolic is elmondta, hogy még hozzá kell szokni a csapathoz.
Nyilván, de ehhez képest egyébként görög bajnokságban nagyon jól játszva kezdett. Tehát, hogy megvan az esélye beverekedni magát, de azt hiszem neki még bizonyítania kell, és bocsánat, nem is tudom, kit hagytam ki, mert még van egy hetedik.
Willi Orbán
kezdő. Tehát igen. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a hét játékosunkból hat alapember.
Igen.
És csak a Vitális, ahol még inkább azt mondjuk, hogy nem tudjuk, de én nem tudom képzelni.
De simán benne van, hogy fél év múlva az lesz.
Igen.
Hú, na, hát szóval elindul ez a nagy menetelés, és ugye most már a mai este folyamán már a párosításokat is ismerni fogjuk, hogyha ha innen nézzük, akkor egyrészt beszéltünk már, ugye két olyan szezon van mögöttünk, ahol egy svájci rendszerű ősz vár ránk, ezzel kapcsolatosan azért azt is láthattuk, hogy abban mindenképpen hozott ez újat, hogy a régebben sokszor unalomba fulladó selejtezők, hiszen a nagy csapatok ugye elkerülték a nagy csapatokat, tehát lehetett tudni a vége felé már, hogy ők kényelmesen megugorják majd a tavaszt, na most azért ez nem feltétlenül van így, szóval ebben a tekintetben vajon mire számíthatunk szerintetek ennek az ősznek a hozadékaként?
Ezt sokszor elmondtam, hogy nekem nagyon tetszik az új rendszer, pont azért, mert a mezőny eleje ugyanúgy hajt, hiszen ott az a motiváció, hogy a nyolcba benne maradjon, és sok esetben gól különbség dönt. Pont ezért egyébként szerintem több a gól is, bevallom, nem néztem meg ennek a statisztikáit, de egészen biztos vagyok benne.
Az első szezonban biztos, hát ott brutális
ott
gól.
Voltak igen, ilyenek, hogy nem 5-0, hanem nem álltak 8, le.
8-0 meg.
És 8-9, talán volt 10-2 is, tehát, és azt hiszem, talán Dinamo Zágráb volt, amelyik utána egy teljesen bravúros sorozatot produkált. Lehet, hogy tévedek, és majd megírják a hallgatók, de volt egy 10-1-10-2 a Bayern München ellen, és egyébként a végén ez okozta a Dinamo vesztét úgy, hogy egyébként bravúros győzelmeket aratott ez az első ilyen alapszakaszos idény volt. Szóval összességében nekem nagyon-nagyon tetszik, általában van egy-egy nagyobb kieső, ezt ilyen idézőesen mondom, hogy egy-egy olasz csapat kiesik, egy-egy német csapat esetleg kiesik, de összességében sokkal izgalmasabb a nyolcba jutás, a 24-be kerülés, tehát hogy ennek megvan a maga izgalma, és nekem kifejezetten tetszik. Egyébként ugye svájci rendszernek hívják, de nekem ez egy kicsit az amerikai ligák alapszakaszára hasonlít, tehát ott is megvannak a kiszabályszerűségek, ugye nem random 8 csapatot kapnak, hanem a koeficiens alapján 4 kalapba vannak sorsolva, mindegyikből 2-2 kapnak, egyel otthon, egyel idegenbe, tehát próbálnak egy igazságos rendszert felépíteni, nekem nagyon-nagyon bejön. Ez azt jelenti, hogy egy gyenge csapatnak van reális pontszerzési esélye, mert nem az, hogy bekerült egy halálcsoportba, mint a magyarok a 16-os EB-n, hanem mondjuk egy Fradi, mondjuk ha bejutna, akkor találkozik egy Dinamo Zágrából, egy Dinamo Kievvel, ahol van reális sansza.
Hát az hat, hiszen hozhatja így a sorsolás.
Így van, és akkor persze van olyan is, hogy idehoz egy nagy csapatot legyen az a Real Madrid, az Inter, tehát hogy szerintem nagyon igazságos a rendszer, én összességében nagyon kedvelem ezt.
Én a másik pólus vagyok, én nem szeretem a rendszert.
Hát ez egy vitaműsor.
Mert szerintem pont, hogy nem igazságos, tehát én nem szeretem, hogyha úgy rangsorolnak csapatokat, hogy mondjuk azok egymással nem is találkoztak. Tehát nekem ez már önmagában furcsa. Abból a szempontból mindenképpen pozitív, hogy a kis csapatoknak egy esélye van valami szép eredményt elérni, de itt a valami szép eredmény azért ez nagy többségében pontszerzés, egy-egy győzelem, de azért tehát ilyen nagyon messzemutató sikereket nem lehet elérni, hogy még negyed döntőbe bejut egy kis csapat. Nagyon-nagyon ritkán előfordul, és ugye magyar szempontból jó lehetne a BL, ha mondjuk az aktuális magyar bajnok oda kerülne, mert az pénzügyileg is, szakmailag is egy sokkal nagyobb dolog, az több meccset játszani, mint tényleg mondjuk 6 csoportmeccset, abból nem tudom, 4 az olyan, hogy esélyed sincs a pontszerzésre, de összességében számomra unalmasabb ez a lebonyolítás. Én megmondom őszintén, hogy
én a klasszik
16 csapatos bajnokok ligára esküszöm.
Ja, jó, hát nekem jaj, az volt, már nagyon régen volt.
Az régen volt, nekem az volt a csúcs, de nyilván ott viszont abba belegondolni, hogy legyen egy magyar csapat, hát most 95-ben volt a Fradi, de ezt leszámítva nagyon nem volt esély a 16 csapatos BL-be
bekerülni. Hát ugye az még az időszak volt, az úgy volt 16, hogy akkor a nagy bajnokságból 2 ment be. Ma ez ugye keresztül ügyetetlen, mert nincs az Isten, hogy ezt bárki megszavazza.
Most is vannak azok a, ugye, azt gondolom, két párti a dolog, akik azt mondják, hogy a bajnokok ligája az bajnokok ligája legyen, és ne az legyen, hogy a nagyon masszív erős bajnokságokból azért 4-5 csapat oda kerülhet, mert ez eleve már megrotálja az esélyeit a kicsiknek. Tehát, hogy innentől
nem értek egyet. Konferencia ligában ott van a, nem tudom, Premier League 11. helyezettje, az nekem már egy kicsit sok.
Igen, én is ezzel értek egyet, hogy nyilván nem véletlen bajnokok ligája.
Igen, mondjuk ha hozzáteszem, mondja.
Nem, hanem hogy értem, hogy így erősödik a mezőny. Egyébként bármennyire is szeretlek, Göbivel értek egyet, mert nekem is sokkal, én jobban szerettem a régi rendszert. Nekem ez jobban átláthatatlan, meg kevésbé igazságos.
Göbit azért nem értem, mert ő nagyon szereti az NFL-t, mert én ezt nagyon jól tudom, ahol jó, egyébként szintén ez van.
De ott azonos erősségű csapatok küzdenek nagyjából egymással.
Pont ezért van a koeficiens, hogy mindenki nagyjából ugyanolyan erősségű gárdákkal találkozzon, tehát nem véletlen van a kalapbeosztás, ami az elmúlt 5 év eredményei alapján van. Nem véletlen, hogy a Fradi például szerintem második alapos lesz, ha most sikerrel
veszik. De most beszéltél egy 10-2-es mérkőzésről például.
Igen, ott a Dinamo Zágráb belefutott, de egyébként nekem az is tetszett, hogy ezáltal a Bayern München motiválva volt arra, hogy 5-0-án álljon le.
Igen, de most végül is minden kalapból kap két ellenfelet tulajdonképpen. Tehát, igen, tehát hogy a negyedik körben. Jó, de mondjuk a negyedik kalapban lévő játékosoknak nyilván az első kalapban lévő játékosok óriási falat lesz majd. Tehát
hogyne. Ez, igen, hogyne. Tehát, hogy ez. De egyébként, és akkor még elmondom, hogy nekem miért nem tetszett a csoportkör. Ránéztünk a 8 darab 4-es csoportra, és egy halálcsoportot láttam, amivel volt egy olasz, igen, egy spanyol, meg egy angol.
Ez viszont,
hogy
ez sajnos lesz, viszont igaz, tehát ott az a sokszor unalomba fulladt.
Az összes többinél tudom, és Real Madrid, figyelj, hab könnyen, 5. fordulóba tét nélkül kiment, eljött, nem tudom, most nem akarok, mit elment a Dinamo Bukarest, ez játszott egy-egyet, mert már mindegy volt.
Na, már másodjára hozott szóval Real Madridot. Milyen lesz ez a Real Madrid ebben a BL szezonban, ugye? És azért Mourinho keze alatt, aki ugye most hát ódákat zen Kylian Mbappéről, aki egy mesterhármassal kezdett, 2 nappal korábban visszajött, mint a szabadsága, mert ennyire elkötelezett. Hú, na, szóval beszáll a nagy őszi, és aztán nem tudom, tavaszi menetelésbe?
2 nappal korábban visszament, mert Szardínián nyaralt. Ezt tudjátok, hogy honnan tudom? Csaba Péter kollégánk is ott nyaradt, és a lánya látta a jakton az Mbappét.
És nem szóltál?
Mert hogy én is ott nyaradtam.
De fél világ ott nyaralt, egyébként ezt néztük, hogy a Forma 1, így van, a Forma 1-es pilóták többsége
Csaba
most
Péter
ott nyaralt.
Kollégánknak a lányának szelfie van, addig kivogatták le a jakton, hogy az Antonelli lement, és szelfit csinált a kollégánknak
egyébként
a lányával.
Egyébként a Zsuzsa kérdésére én nem vagyok
ismerném meg mondjuk 100 méterről egyébként.
Nem vagyok szakmailag teljesen hiteles, de hogyha én azt mondanám, hogy tehát, hogy engem meg bubolnának ott, nem mondanám, nem bíznék abban, hogy ez most már lassan végre lehetne a régi Real Madrid. Tehát, hogy én már nagyon, tehát az elmúlt 2-3 év...
Hát az könnyes volt minden
igen,
szempontból.
És én nem csak az eredmények miatt mondom ezt, hanem
ja,
ezek
hát az öltöző, meg a botrányok,
a balhék, botrányok, a... aranylabda, tehát, hogy ez mind, ami ott történt, meg a pályán, meg pályán kívül, meg kimutogat...
Ilyen ez nem lesz, ebbe biztos vagyok. A Mourinho...
Megfogja a Mourinho ezt a sok
Mourinho, amit tud, és azt még mai napig tudja, mert lehet, hogy edzőként azért ő...
Mert van, aki már azt mondja, hogy lefelé megy.
Abszolút lefelé megy.
De valószínűleg az inkább a taktikai, hogy mondjam, hozzáállás.
Nem, most nem vagyok biztos, hogy a végére odaérjen, ott lehet, hogy kellene valamiféle modernebb gondolkodás.
De lehet, hogy addigra meg már annyira összerázza a csapatát, hogy olyan lesz a belső hajtóerő.
Az összes csapatára igaz mai napig, hogy a játékosai imádják. Tehát pont azért, mert ő tudja kezelni ezeket az egókat, sőt, ő viszi el a balhét, hogy ne a Mbappéval foglalkozzak, ne a Viniciusszal, ő ezt meg fogja csinálni, ő ezt bárhova elment mai napig, ezt ő megcsinálta, hogy az öltöző imádja, az összes játékosa imádja. Én nem nagyon hallottam olyan játékost, aki valaha szitta volna a Mourinhót. Tehát, hogy ő ezt tudja. Viszont szerintem a szakmai felfogása felett lehet, hogy egy kicsit már eljárt az idő, de olyan botrányok nem lesznek.
De ilyen játékos állománya, nem azt mondom, hogy ők ezt maguk tudják,
ugyan
mit kell csinálni.
Mondani, hogy lehet, hogy nem az a nagy láng, mármint, hogy kell nyilván, de hogy ők alappal nagyon jó játékosok, abszolút. Csak eddig nem működtek igen,
tehát
együtt.
Én is elég jó edző lenne, tehát meg tudnám én is dicsérni a Bappét.
Annyira ügyes ez a fiú, és olyan, hogy én vagyok az edzője.
Mindent kifelé, és a balhéz.
És de jó, hogy visszajött.
De haragszom rá, hogy egyébként ilyen későt vissza, mert így a gyerekeim nem láthatták a Groupon arénába, tehát azt azért felrúvom neki.
Nem volt szép
dolog. Nem a Groupon-ba kellett volna lenni, hanem Szerdennyel.
Igen.
Igen.
De egyébként én nem tudom, talán egy hete voltam itt, és ugyanez volt a kérdés, hogy mit amikor Real Madridtól, én mondtam, hogy igazából semmit, tehát az lehet, hogy megfogja majd az egókat, és jobb lesz a légkör, de én nem látom azt, hogy a Rodrival megerősített Barcelonát mondjuk Spanyolországban meg lehet verni. A bajnokok ligája ott viszont bármi lehet, tehát hogy egy Real Madrid, kiküldik a Real Madrid mezt, akkor vezetnek 2-0-ra, és akkor bármi történhet. De nem hiszem, hogy a Mourinho faktor miatt lesz a Real Madrid jó csapat. Tényleg ott lehet, hogy az egókat meg fogja fogni, mindenki egy kicsit visszavesz az arcából.
De pont, de akkor lesz jó csapat, hogyha hát megfogja az egókat. Okay,
de most akkor de őszintén,
játékban Gabi, nem
de
hiszem,
mitől lehet akkor ma jó a Real Madrid, amely azért, ne kezdjük el nyilván felsorolni, hogy milyen múlttal bír, meg mit jelent a madridista lét, meg mit jelent bemenni abba a klubba, ahol itt tényleg így végignézed valóban.
Futball szakmailag mitől lehet jobb a Real Madrid?
Hát ezt akarom mondani.
Középpályát kéne erősíteni, én azt mondom. Ott a Kroos-Modric távozás óta van egy, hát azt mondom, hogy lyuk, ettől függetlenül még így is nemzetközi eléggé elismert játékosok játszanak ott, de tényleg mondjuk a Barcelona Pedri, Rodri,
igen, vagy a párossal
összevett Vitinhájékkal, vagy akár az Arzenálnál Rijszék,
de meg a
ott azért van egy kis hátrány a Reálnak, szerintem is azért a modern futball az most már nagy többségében ott dől el a harc. Nyilván azért ellensúlyozni tudja, mondjuk a Mbappé, Vinicius, Bellingham, hogyha formában vannak, és 5 gólt lőnek egy meccsen,
akkor jó esélye elindulnak. Most említettél, igen.
Persze, tehát benne van, de például Mourinho-nál azt viszont nem látom, hogy hagyja, hogy kiszakadjon a gólzsák, tehát nem tudom, 2 rúgnak, akkor gyorsan visszaállunk, lekapja valamelyik sztárját.
Mert azt mondod,
én hogy
ez a Mourinho recept, hogy ez volt, ami mindig működött, és szerinted ez az, amiben ő már nem tartott lépést a modern futball fejlődésével?
Vagy nem akart lépést tartani, szerintem.
Én megadom neki a kreditet. Én nem tudom, persze, meglátom, hogy azért ez a szezon
nagy
lesz.
Mourinho fan lennék, engem is érdekelne. Tehát ő ebből ért, mindig megcsinálta, majdnem mindenhol működött.
Az első Mourinho érán ott pont azért vitték oda, mert ő arról híres, hogy a csapataival meg tudja ölni a domináns csapatok játékát. Nyilván kell egy kis idő, amíg ezt véghez viszi, mert az Inter sem egy év alatt lett bajnokok ligája győztes, sőt triplázó, tehát a triplázók elit klubjába került 2010-ben az Interre. És végül BL-t ugyan nem nyertek vele, de egyébként egy bajnoki címet igen, és az egy nagyon domináns Barcelona volt, és most szerintem pont ugyanezért esett rá a választás, mert ez a Barcelona megint nagyon dominánsan
igen,
játszik.
Igen, de ha visszagondolsz, abba az érába a Real Madrid szurkolók nem bírták a Real Madridot.
Nézhetetlen volt a futballja, de megölte a Barca futballját.
Egy olyan edzőt, akit kiutáltak a klubtól, mert olyan borzasztó volt nézni azt a...
Ez így van.
Nem is a csapatjátékát, hanem az egyéneket, tehát amikor nem tudom, Sergio Ramos ráküldte messzire, és
rúgdagyon. Én ezt értem, de most máskor van, más a játékos állomány, és azt se felejtsük el, hogy viszont, amit az Erik említett, hogy olyan botrányossá vált a légkör a elsősorban az öltözőben, hogy most akkor milyen recepthez nyúltál volna, hogy mégis ki kell ide? Tehát, hogy ha Jürgen Klopp mondjuk nem megy oda, mert ha mondjuk nézzünk nagy kaliberű edzőket, akik képesek a személyiségekkel bánni, már pedig tudtuk, hogy nem megy, akkor azért olyan nagyon sok nem volt az európai térképen, akire azt lehet mondani, hogy van olyan tekintélye a játékosok szemszögéből, aki ezt a zsákból, hát már bocsánat, egybe tudja tartani.
Szerintem a megoldás az a Real Madrid kezébe volt, Xabi Alonso személyébe.
Igen. De hát az már egy
borzasztóan kezelte. Tehát, hogy... Igen. Ott a játékosoknak adtak kvázi igazat az edző felett. Szerintem pont fordítva kellett volna csinálni, és nagyjából most lennénk ott, hogy ott tartana szerintem a Real, amit elképzel Xabi Alonso.
Szerintem is így gondolom, hogy az ő elküldés az hiba volt. Viszont ebben a helyzetben, bár elsőre nekem nem tetszett a Mourinho kinevezés, mert azt mondtam, hogy pont azért, mert hogy eljárt már felett az idő, de jobban belegondolva ugyanazt érzem, hogy a Barca dominanciáját megtörni erre alkalmas, tehát hogy ő pont ebben jó valakinek a domináns játékát megtörni, illetve öltözőbe rendet tenni, hát ha valami ez a két legfontosabb dolog, ami kellett a Real Madridnál, ha ehhez valaki ért, az José Mourinho.
Na jó, hát az, hogy...
Special van, hogy ahogy ő magát hívja.
Hogy mennyivel szeretik jobban akár a játékosok, akár a szurkolók, így most a Real Madridot nem tudhatjuk, de vajon Andoni Iraola Liverpoolját mennyire szeretik? Mert ugye ez itt most egy izgalmas szezon lehet, és a Liverpoolnak is hát más problémák kapcsán, de van hova visszakapaszkodni azok után, amit ugye a Jürgen Klopp érában láthattunk, még akkor sem nem a BL eredményességről, hanem nyilván a Premier League szereplésről, meg a masszivitás erről beszélünk ennek a csapatnak. Ti hogy látjátok itt, hiszen azért nagyon jó azt kimondani, hogy van egy meghatározó Szoboszlaiuk, van egy olyan kerkezük, amelyik úgy tűnik, hogy újjáéled, ugye a már jól ismert edző keze alatt, akivel ugye együtt volt a Bournemouth-nál, szóval, és hát persze nyilván van egy jól formálódó csapat.
Igazániból Iraola kinevezése szerintem Kerkeznek volt nagyon jó, mert Szoboszlainak
szerintem... Mondjuk Kerkeznek volt köszönhetően, az egy picit túlzás azért.
Nem, igazán, mert szerintem Szoboszlainak mindegy. Én nem hiszem el, hogy ő most van olyan csapat a világon, ahol ő nem alapember és kezdő lenne. Tehát én ezt gondolom Szoboszlairól, szerintem teljesen mindegy, hogy ki az edző, ő
játszik. Azt nem osztom, hogy mindegy szerintem, de az, hogy ő bárkihez tud alkalmazkodni, és bármilyen poszthoz, azt viszont aláírom. Hát
az előző idény megmutatta. Igen. Tehát tényleg teljesen mindegy, hogy ott az a kérdés, hogy milyen posztra rakják be, igen, de amúgy ő játszik. Viszont Kerkez ugye azért, bár volt már az Ákmárban, azt hiszem, konferencia liga elődöntőt is játszottak, de hát azért a nemzetközi topligákba ugye a Bournemouth-ban mutatkozott, de ahol éppen Iraola volt az edzője. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki ismeri őt, meg az erősségeit, és jól fogja tudni kamatoztatni a tudását, és eltitkolni, vagy háttérbe szorítani a hátrányait, akkor azt szerintem pont ő, én szerintem én maga Iraola is örül neki, hogy Kerkez a bal bekje. Úgyhogy szerintem Kerkez ebben nagyon sokat profitálhat, és mondom azt sem.
Erre nézek, mert tudom, hogy Kerkez
fel. Igen, Kerkez, ha, hogy ne. Én nagyon örültem ennek a... De én nekem már tavaly is tetszett Kerkez, ahogy megvetette a lábát, vagy hogy mondjam. Abszolút. Tehát, hogy kellett néhány hónap. Tetszik nekem ez a felállás, aztán remélem, hogy azért a tavainál jobb szezont produkál a Liverpool. Most ezen én elgondolkoztam, mert egyébként a nyaralás alatt is tett, hogy takra otthon kellett lenni, nézni a Liverpool meccset. Én ezen gondolkoztam, ezen a döntetlen, hogy jó-e, nem jó-e, ott jó-e, nem tudom. De
így jó. Igen. Volt. Tehát a Liverpool egyébként ezen a meccsen gyakorlatilag igen, végig hátrányban
ez
játszott.
Ez így van. Tehát ezen,
a 99. percig nagyjából. Ez szerintem összességében örültek annak, hogy ebből egy pont lett,
de
és nem nulla.
De más típusú focit játszott, független attól, hogy hátrányban játszott. Ugye inkább a Kloppi érára emlékeztető focit játszott, és egyébként azért az nagyon jó volt, hogy ugye mentett Szoboszli a 99. percben.
Meg a Newcastle ellen, Newcastle nem sokan fognak eljönni három ponttal. Azért nyilván lesz ilyen csapat, de azért ez nem lesz túl gyakori.
Na jó, hát akkor egyelőre ennyit a BL-ről, és hát természetesen nagyon sok témánk van még itt a Nemzeti Sportkörben, úgyhogy röviden sem folytatjuk, majd Kovács Erikával, Gergelis Józseffel és Köpős Gáborral a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3 hónapos eltiltást kapott a kisvárdai Olá Bálint. 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba a katolikus Karitász. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Az Újpest labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Szendrei Norbert. Az Zalaegerszeg korábbi csapatkapitánya kétszeres magyar kupa győztesként igazol a negyedik kerületbe. A 26 éves középpályásért az Újpest mellett a BL főtáblás Azeri Szabák is érdeklődött. 3 hónapos eltiltást kapott Olá Bálint, a Kisvárda labdarúgója, miután a negyedik fordulóban súlyos sérülést okozott a Nyíregyháza játékosának. Tarcsi Róbertnek eltört az arc csontja, és elmozdult a szemgolyója, emiatt meg is kellett műteni. Olá Bálint, aki a megmozdulásért nem kapott piros lapot, november 30-áig nem léphet pályára. A kínai Kuyangban rendezett 5-tusa világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett csoportjában, így várhatják a szombati elődöntőt. Korábban a férfiak mezőnyéből a 4 magyar indulóból 2-en jutottak elődöntőbe, az eső miatt 2 naposra nyúlt selejtezőből. Kolesár Mihály és Szép Balázs holnap küzdhetnek meg a döntőbe jutásért. A délutáni program is jól kezdődött magyar szempontból a poznanyi kajakkenu világbajnokságon, hiszen a férfiak kenu egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. A női kajak négyesek között viszont a Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású hajó negyedik helyen ért célba az elődöntőben, így nem jutott tovább.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában elmondta, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést is indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a Debreceni Farmer Expo-n. Bóna Szabolcs hozzátette, az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. A koronavírus járvány idején kialakult áruhiánnyal és rendkívüli kereslettel indokolta az Orbán kormány egészségügyi államtitkára, hogy a korábbi ár többszöröséért vásároltak lélegeztetőgépeket. Takács Péter annak kapcsán beszélt erről, hogy Orbán Anita külügyminiszter 2 napja feljelentést tett a 2020-as lélegeztetőgép beszerzések ügyében.
Közlekedés.
Erős a tranzitforgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán Tata és Bicske között. Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, gomoly felhős az idő. Elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma több felé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 24, a Velencei tó 22 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója.
A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt továbbra is a Nemzeti Sportkör, és folytatjuk Gergely Józseffel, Göbös Gáborval és Kovács Erikával, csak hogy most az ABC sorrendet is elővegyük. No, hát ugye Bajnokok Ligájáról beszéltünk, és tulajdonképpen néhány nagy csapatot egy picit találomra kiemeltünk, de talán még egy mondatot a Paris Saint-Germain mindenképpen érdemel szerintem ugye címvédőként, mert hogy itt úgy tűnik, hogy hát ebben a szezonban sem lesz könnyű dolga bármelyik csapatnak, amelyik ezt a francia gárdát meg akarja állítani.
Nem, abszolút nem. Én a PSG-t a három legesélyesebb közé sorolom.
Melyik a másik kettő szerinted?
Barcelona. Barcelona és Bayern, így van.
Azért zárójában hagyj egyezzem meg, hogy a nagyjából 16-nál vagy 8-nál jártunk a világbajnokságon, ami itt ebben a stúdióban mellettem úriember kijelentett, hogy egészen biztos benne, hogy a franciák nyerik a világbajnokságot, senki meg nem állítja őket, senki el nem veszi tőlük a
most is fáj egy picit egyébként.
Az aranyérmet, csak azért mondom, hogy egy kicsit osszuk azokat, amiket mond a megérzésen.
De a Chelsea klubvilágbajnoki címét, azt nagyon
mindig elmondom. És amikor a spanyolok megverték a franciákat, én ráírtam ennyit, hogy juhú, és akkor annyit itt vissza, hogy én ezt nem hiszem el.
Na, úgyhogy én ezt a hármat tartom a legnagyobb favoritnak. És őszintén szóval...
Bayern.
És őszintén szóval meglepne, ha bárki más odaérne a jelenleg.
Tessék!
Jó, ez egy jó tipp, tehát hogy ez izgalmas tipp mindenképpen.
És egy angol csapatot esetleg vére
Liverpoolra gondolsz?
Hát akár Manchester City, vagy mit tudom én.
Az most teljesen felforult, tehát ott az Arsenal most kiemelkedik keretügyileg is. Meg csapatügyileg is.
A keretügyileg
abban... Csak úgy elegánsan az angol csapatokat átugrottad.
Szerintem.
Keretben, és egyébként, ha már PSG Liverpool, ugye most a Barcola elvileg megállapodott a Liverpool-el, úgyhogy
egyébként ma az hónap alá ír,
az egy 140 millió euróért, ha jól tudom.
Úristen, milyen számokra beszélünk.
Igen, tehát ott az egyik csapat erősödik, a másik gyengül, és azért PSG-nél szerintem azt kell elővenni, hogy gyakorlatilag ők két éve vannak egy nagyon erőltetett menetben, ugye az első Bajnokok Ligája cím után jött a klub VB, aztán megvédték a címüket, utána VB-re mentek a játékosok, tehát most láttuk azt, hogy Dembélének valószínűleg kevés is volt ez a 3-7 szabja, amit kapott a FIFA-tól, mert gyorsan elküldték még 5 napra, hogy kicsit pihenjen, és szerintem nem ő az egyetlen ebbe a csapatba, tehát...
Jó, tehát Louis inkább belengedte, hogy ő szeretné
jó,
ezt
jó, tehát abszolút, de azért hosszú távon.
És egyébként engem pont ezért
lehet,
mert ugye ők a klub BB-n is a döntőig meneteltek, tehát aha, nem az volt, hogy elengedték a csoportkörbe kiesünk, tehát hogy igazándiból engem a címvédés talán emiatt lepett meg a legjobban, hogy azt gondoltam, hogy az idény végére el fog fogyni ez a PSG, és nem fogyott te, sőt. Tehát, hogy egyébként az Enrique valamit ilyen szempontból tud, hogy valahogy tavaszra hogy kell összerakni egy csapatot, tehát ugye ezt klasszikusan elmondják, hogy ősszel nem tudod megnyerni a Bajnokok Ligáját, erről azért a Liverpool tudna mesélni szlotta. Megnyerni
ennek viszont... volt még egy nagy mestere, egy bizonyos Real Madriddal, egy Carlo Ancelotti, aki ezt nagyon tudta, hogy kell tavaszra felhúzni a csapatot.
Majd Mourinho is tudni fogja. Én most beállok,
a Mourinho egyébként az összefelejtsük, hogy nyert két Bajnokok Ligáját, a Rómával nyert Konferencia Ligát, a Manchester United nyert Európa Ligát, tehát hogy egyébként, ha valaki tud, és akkor itt hagyd mondjam el, ha már én Róma szurkoló vagyok.
Tudtam, hogy ezt kidoborítjuk.
De most tényleg, tehát ez az a Róma, amelyik a világ szerencsétlenségét hordozza a hátán, mint klub, tehát hogy kevés vesztesebb csapatotól kell képzelni. Kétszer egymást nem bevitte
loser,
a döntőbe.
Loser, loser volt még hát a másik, ugye, a Bayern Leverkusen hétvégén nyerte.
Az olasz bajnokság árzenája, ezt azért mindig szeretem elmondani, bár az árzenál csodák csodájára most volt nyerni ugye egy bajnokságot. Ez a két csapat, ez a mestere annak, hogy hogy veszítsem el a lehető legjobb csapatommal.
És ez a
kedvenc. Mindegy, ne is menjünk bele, de hogy ezt a Rómát kétszer bevinni európai kupa döntőbe, ebből az egyiket megnyerte, én kiutaztam erre a meccsre Tiranába, mai napig ezt a világ 8. csodájának tartom, hogy nyert a Róma, aztán Budapesten persze...
Oda is kiutaztál?
Oda kérlek, hazautaztam Rómából, mert akkor 40. szülinapomról Rómából jöttem haza a meccsre.
Jóci tudott élni mindig is, ugye?
Jó, oké, akkor Jóci show után... folytassuk egy picit azzal, ami viszont mindannyiuknak nagyon-nagyon fontos, és a sava, vagy a súlya, vagy a sava borsa nyilván a magyar klubfutballnak, a Ferencváros mai összecsapása nyilván a török Trabzonspor ellen. Ugye itt azért, ha végignézzük azt, amit a Ferencváros itt mutatott az Európa Liga selejtezőben, akkor szerintem joggal lehetünk bizakodók, az első mérkőzés képe alapján joggal lehetünk bizakodók, de azért én azt is finoman szeretném hozzátenni, hogy akkor egy láthatóan még nagyon nem összerázódott török csapatnak egy hét is akár szerintem itt az olajozottság szemszögéből, és itt természetesen Szala formáját is ideértem, meg a többiekét is szerintem nagyon sokat számít, úgyhogy én azt gondolom, hogy bár névre ugyanaz a csapat jön, de nem ugyanaz a csapat jön, még akkor is, hogyha frissen igazoltak, nem lehetnek ott.
Hát mondjuk szerintem azért az egy hét az nagyon-nagyon rövid idő. Oké, hogy most a Szala duplázott az első...
Bizony.
Első bajnoki góljait szerezte meg, sőt, aztán félpályáról is rúgott egy gólt, amit aztán elvettek. De én továbbra is azt gondolom, hogy remélem, hogy belesik a saját csapdájába a Trabzonspor azzal, hogy Szálától vál el mindent ezen a mérkőzésen, mert az első találkozón ez volt a képlet, és hát ezt nagyon, nagyon könnyen megtalálta rá az orvosságot a Ferencváros. Én szerintem hasonló lehet a mai mérkőzés is, hogy mindent rápróbálnak meg kijátszani, legalábbis a találkozó elején, és nagyon bízom benne, hogy ez nem fog sikerülni. Onnantól lesz nagyon érdekes a találkozó. Tehát szerintem valahogy ebbe a periódusba kell a Ferencvárosnak legalább egy gólt lőnie, és akkor meg lehet a továbbítás.
Szokkádul megint ezt mondod, hogy leveszi majd a pályára?
Én remélem, tehát én nagyon bízom benne, mert szerintem az első megmozdulás, hát ha nem akarok sportszöltlen lenni, de ott valami nagyon tekintélyt parancsoló belépőnek kellene lennie a Szálával szemben. Remélem, elég finoman fogalmaztam.
És kisípoltuk.
Nem, hát kicsi, el kéne venni a kedvét egy kicsit a ficánkolástól, és akkor...
De csak szabályos keretek között, ez nagyon fontos.
Félig meddig, persze.
Ezt közvetítik, tehát vigyázz, mert látszik az arcot.
Semmi gond nincs ezzel, én vállalom. Tehát,
nem, most én azt ért, ez alatt azt értem, és ezt tényleg komolyan is
nem
gondolom,
hogy nem sérülést okozni, mint mondjuk Szergio Ramos tette a BL döntő beszállával szemben.
Igen, nem kockáztathatja szerintem a értelemszerűen a Ferencváros azt, hogy Isten kiállítás legyen. Jó,
de egyébként a török meccsre emlékezzetek vissza, a Szála legelső megmozdulása az volt, hogy ott a jobb szélen belindult befelé, és azt hiszem hárman rántották le a két karját egyszerre, és az egy jó indítás volt szerintem.
Ezt meg át fogja élni egy párszor az idei török bajnokságban.
Viszont szerintem arra meg nem kevés az egy hét. Most nem akarom minősíteni, melyik az oroszlán is kirángatja a bajszot, de arra meg viszont nem kevés az egy hét, hogy egy kicsit felpaprikázódjanak.
Arra biztos jó, persze, de hogy játékba összecsiszolódjon jobban ez a török csapat, mert szerintem, ha mondjuk Szalát kivesszük ebbe a török csapatból,
igaz,
szerintem semmivel nem
igaz, jobb a Ferencvárosnak. De ezt függetlenül én szoktam mondani, hogy ez 1-0 az olyan veszélyes. Egyébként mindkét oldalról veszélyes eredmény.
Igen, de az idegenbeli 1-0 az elég jó.
Még veszélyesebb, még akkor is, ha nem ér semmi extra az idegenben.
Igen, tehát, hogy veszélyes, tehát és a hátradőlni nem
lehet
sehogy. Mindig jobb,
mintha hátradőlni a Fradi egy góllal.
Persze, nyilván, csak ettől még veszélyes eredmény. Tehát szerintem úgy kell oda menni, hogy 0-0.
Ja, abszolút. Egyébként ezt én ott voltam a sajtótájékoztatón, és akkor beszélek a Fradival kapcsolatos kedvenc témámról. Igen.
Na, mi a hosszóba. Kedvenc
témád? Hogy Borbély Balázs.
Ja, persze. Akkor tehát, folytatódik
hogy,
a... Jocsi Só.
Igen. Borbély Balázs, ott ugye Mourinho kapcsán, most akkor Borbély Balázs.
Egy vonalba említi őket.
Jó. Én komolyan mondom, én nagyon egyre inkább...
Én sőt, azt mondom, a legjobb igazolása volt a Ferencvárosnak Borbély Balázs.
Így van, mivel más nem is nagyon volt.
most érted, mire gondolod.
Én is, de szerintem te is érted, hogy mire. Tehát ennek a Fradinak azt hiszem ezen a nyáron 30 millióval csökkent a keretértéke. Igen. Most tudom, hogy nem a keretösszeg játszik. Egyébként utoljára ilyen kevés, azt hiszem a Rebrovérában volt. Pont akkor sikerült egyébként BL-be jutni, csak úgy megjegyzem. Ezt azért mondom, hogy egyszerűen Borbély Balázs, amit csinál ezzel a Fradival, hogy rendszert váltott, és nem veszed észre. Amikor a Jensen volt az edző, akkor ugye mindenki türelemre intettek, hogy hát új játékrendszert honosít meg, ezért akadozhat a gépezet. Borbély Balázs semmiért nem mond, és azt látom, hogy azért volt egy Twente, volt egy Trabzon, azért a lengyel bajnokságból kapni ellenfélet, az első körben egy szerb ellenfél. Ha ezt a Fradi, ezt a négyes megcsinálja, azt szerintem ez a nyolcadik főtáblája lesz sorozatban. Szerintem meg kéne néznem, hogy a BL selejtező az hogy ment végig, de ott hozzáteszem, hogy ott egy meccses párharcok voltak, ugye azt hiszem a Covid miatt.
Igen.
Tehát én azt mondom, hogy ebbe a nyolc nyolc évben szerintem ez a legfantasztikusabb selejtező sorozat a Fradinak, ha ez sikerre veszi. Tehát az, hogy a Twentét kapják a második
ugye
körben...
Ugye ezt ki is emelték, hogy gyakorlatilag mindegyik körben a lehető legnehezebb ellenfelt kapta a Fradi.
És
úgy,
mondom,
úgy van most itt az egésznek a kapujában.
Szinte csak távozók voltak, új vezetőedző, új játékrendszer, és azt látod, hogy működik. Tehát
és most különösen fáj, hogy a Ferencváros nem lett bajnok, mert ez a forma, amit most itt az Európa Liga selejtezőben mutatott, látva igen. azokat a csapatokat, amelyek szembe jöhettek volna, ugye azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy kész tény, hogy bejutott volna a BL főtáblára, de ezzel a igen. formából
jó esélyek.
De ott Borbély Balázs ott még máshova tolta.
Ez így van, vagy ez persze.
Mondani, máshova
persze.
húzta, igen. vagy nem
tudom. És hát azt sem véletlen, hogy vele bajnok lett. Tehát, igen. hogy igen, nem véletlen, ő tudta, most úgy mondom, hogy ő tudta, nyilván az kellett a Győr, nem véletlen, ezt a Győrt szétkapkodták, tehát hogy azt azért mondjuk ki, hogy a 5-6 legjobb játékosát elvitték, de hogy szóval én Borbély Balázsnál már tovább mennék, hogy szerintem Márko Rossi természetes utódja.
Ezt én már valakinél valahol olvastam, vagy valami most elemzésben.
Ennek az egy valaki nem örül, aki
Nem. Én egyébként erre azt mondtam, hogyha minden jól sikerül az EB-selejtezőkön és az EB-n, akkor ez a VB-selejtezők, vagy a VB után lehet aktuális, tehát 4 évről beszélünk.
Köszön.
De én engem annyira meggyőzött Borbély Balázsnak az elmúlt nem is tudom, 2-2,5 évben látott munkássága, és pont az, hogy a Győr után most a Fradinál is azt látom, hogy az ő személye elmegy egy Abufani, aki a magyar bajnokságban szerintem bőven kilógott fölfelé, szerintem top 3 játékos volt az NB1-ben, és elmegy, és nem érzi meg igazán a Fradi, mert egy mögötte alig játsz, nem tudom, Korbu, és előlép, és fantasztikusan játszik. Ezek nagyon-nagyon komoly dolgok szerintem edzőként, amit ő letett itt az asztalra itt ezzel a Fradival.
Igen.
Ja, bocsánat, jó. Nem a bajom.
Egyetértek, és annál is inkább, mert hozzá még van egy számomra rendkívül szimpatikus tálalása mindennek, tehát a győztes mérkőzések után is elhangzik a kritika, hogy min lehetett volna javítani, elmondja ugye, hogy mivel nem lenne szabad ezzel a mérkőzéseket. Igen, tehát igen. Egészségesen mértéktartó mindenben.
És tényleg van mögötte tudás, bizonyít, szóval, hogy ez egy végtelen jó elegy így kifelé
igen.
is szerintem.
Na most mit szóltok ahhoz, mert ma már egy hosszabbat beszélgettünk Cselőtei Márkkal, akit én nagyon nagyra tartok, meg az ő elemzéseit, és azt mondta, ugye, független attól, hogy mindenki ugye Európa Liga csoportkör éhes, és amit letett a Fradi az asztalra, ebből természetesen azt kívánnánk, és az lenne magától értetődő, hogy oda kerüljön a Ferencváros, de ő azt mondta, hogy szinte most már szerinte azzal, hogy nyilván ott van valamelyik ligában ugye a Ferencváros, majd, hogy nem mindegy, mondta ezt ő, azzal is, ugye, hogy ha egy ilyen erősségű Ferencváros, egy ilyen masszív szereplése mondjuk a konferencia ligában mehetne akár negyed döntő elődöntőig, hogy az majdnem akkora érték lehet, mint hogyha az ember az Európa Ligában azért jóval erősebb csapatokkal találkozna szembe. Ugye most én nagyon előre gondolkodtam, de azért ma ez el fog dőlni ez a kérdés, tehát végülis mégsem. Ehhez mit szóltok ez a megközelítéshez?
Mondjuk, akkor mondjuk legyen az a kérdés, hogy elfogadnék-e egy Európa Liga negyed döntőt, egy konferencia liga nem tudom, elődöntőért cserébe?
Nem,
döntőért?
Egy konferencia, elődöntő a max, ahhoz szerintem kell egy jó sorsás, hogy a végén ne kapjál a spanyol német csapatot, vagy hozzáteszem, a Fradi egy spanyol tizedik, biztos, hogy nem sikerülhet?
Én az Európa Ligánál maradok, megmondom őszintén. És nem tudom pontosan a számokat, de szerintem
most
azért a zöldfehéreknél is a
pénz.
Ott a pénzügyi osztályon szerintem sokkal jobban örülnének, hogyha fölvázolnának nekik egy ilyen lehetőséget, valószínűleg ők látnak a számokat, tehát én azt gondolom, mondjuk egy közepesen jó, vagy egy nagyon jó Európa Liga menetelés, az biztos, hogy sokkal jobban megéri, mint egy még sokkal jobb konferencia liga menetelés. És én szerintem ezt a szurkolók is látják, nem a pénzügyi részét, hanem a szakmai részét, tehát azt gondolom, hogy ők is jobban meg tudnának barátkozni azzal, hogyha nem tudom, az Európa Ligában nem mennének 8 közé, vagy konferencia ligában 8 közé, de mondjuk az Európa Ligában meg összejön a negyed döntő.
Az Európa Ligában azért ilyen Juventusok lesznek.
Hát ott lesz, Milán.
Azért az nem mindegy, kiket hozol ide. Tehát a konferencia ligából azért nagyon közönségcsalogató csapatot nem tudsz idehozni még az első kalapból sem.
Nem.
Sőt, most nem néztem meg a koeficienseket, de szerintem akkor az első kalapos lenne a konferencia ligában. Ebben majdnem biztos vagyok egyébként.
Uh-huh. Tehát akkor ilyen szempontból lehetem.
Ez egy kiemelkedő csapat lenne. Az Európa Ligában viszont évek óta egyébként, ha valami előnye volt az átalakításnak, azt szerintem az, hogy az Európa Liga szerintem kifejezetten erős. Tehát, hogy olyan csapatok jutottak el a végjátékba, mint a Leverkusen, az AS Róma, ezek a csapatok azért évek óta bizonyítanak, ugye azért a Leverkusen után a német bajnok lett, tehát, hogy itt szerintem nagyon komoly csapatok vannak, talán a Milán is itt
Milán van. Is itt van,
tehát, hogy azért mondom, hogy innen azért nagyon csapatok. Jó csapatokat igen, lehet idehozni, ami nem mindegy a szurkolóknak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én Fradi szurkoló vagyok, akkor, vagy lennék, bocsánat. Akkor én a Milánnal, meg a Juventusszal szeretnék, meg ezekkel a csapatokkal, akik az Európa Ligában vannak.
Viszont azt azért tegyük hozzá, hogyha ez a ma esti nem sikerülne, akkor se dől össze a világ, mint Jóci is mondott, hogy ez az egyik legjobb menetelése a Ferencvárosnak, szerintem ebbe a 8 évbe, most ha ebből véletlenül, ne egy Isten, tényleg lenne egy 2-0-ás vereség és konferencia liga, akkor is megy tovább azért, és ott kell legjobban szerepelni. De ne legyen így.
Ne legyen így.
Ne legyen így, abszolút, és ugye erről persze beszélgettünk, hogy ugye Szala lehet ebben az ellenoldalon az egyik kulcsfigura, de az is érdekes, hogy látjuk-e még azt a Szalát szerintetek. Nem akarom ma este ezt látni, de akit ugye megszokhattunk még egy néhány évvel ezelőttig a Liverpoolban.
Én szerintem azért a Szala még mindig egy kiemelkedő játékos, tehát most...
Lenyugvó napnak is?
Van ereje? Nem, tehát Szala kiemelkedő, szuper képességei vannak. Most lehet, hogy a gyorsasága már nem olyan, de azért azt gondolom, hogy ez...
Már az első mérkőzésre pont azt láttam, hogy sokkal gyorsabb volt, mint a csapat.
De nem lehet, hogy Liverpoolban picit ilyen mentális... nem lelki, mert ez így furcsa. Tehát, hogy ott valami, ott van csak...
De szerintem ott tudta, hogy utolsó év is rányomatta a bélyegét.
Igen, én ezt gondolom kicsit is. Olyan, mint hogyha ez egy másik.
De
hogy
az,
ez
bocsánat, a régebbi. Az nem úgy indult, hogy utolsó év.
Nem.
Előtte Csiliárdok írt alá, még 2 vagy 3 évre, nem is tudom, szóval 2.
De a vége csúnya volt.
Hát a vége csúnya volt.
Szerintem a Afrika kupától lett viszonylag egyértelmű, hogy kicsit kegyvesztetté vált, vagy nem tudom.
Ott meg vártuk is, hogy majd hát, ha honnan visszatér, akkor abból lesz egy ilyen, nem is tudom, kivéküléses történet.
De most ez itt egy picit a régi ényét idézi, ha nem is ugyanaz. Tehát, hogy másabb, mint ami volt Liverpoolban, nem?
Na, abszolút, nyilván én nem gondolom, hogy ő ki lenne égve. Tehát ez nem a Signori meg a Matásokkal esette szerintem. Jó,
pedig nagy király volt a Sopronban, bocsánat.
Szala lehet a török bajnokságban remek formában, ma legyen. Ne hozza ezt ez lehetőség szerint, és aztán
kívánunk
a többit
neki minden jót, nem ma.
Törökországban.
Így van. Na, megengedjétek, egy kicsit hazabeszélve, hátrébb pár percre egy kedves témát hozok ide, mert hogy a Torna Sport ifjú legendája részben erre is gondolva, Oksana Csuszovicina 51 évesen a 18. világbajnokságára kvalifikálta magát az idei Rotterdam ugrásban, persze kedvenc szerén. Hát ez nekem csak azért döbbenetes, mert 1989-ben már szovjet válogatott volt, ugyan a világban is, hogy indult, én még magyar válogatott voltam, tehát, hogy volt egy pillanat, egy év, legalább több is fedésben a pályafutásunkban, és ő a 18. világbajnokságára készül.
Megfordulhat a szerepkör? Hogy lehet? Tehát, hogy én ezen már tavaly is gondolkoztam, meg tavaly előtt is, hogy ugye ugrik, nézegetem az ugrásait. Oké, persze, azt látom, hogy mi is öregszünk, látom, hogy azért öregszik. De mi viszi le? Mert nyilván nem, most bocsánat, hogy ezt mondom, nem a pénz, azért már van család. Tehát, hogy...
És azt mondta, szereti.
De fizikailag,
szereti,
de te ezt csináltad fizikailag, hogy lehet?
Ez hihetetlen.
De hogy bírja a térd?
Ugye 152 centi 44 kiló, tehát viszonylag pici.
Valamelyik adásban hozták be itt azt a kérdést, ilyen quiz kérdés jelleggel, hogy melyik az a sport a világon, ahol legtöbbet edzenek a sportok, és hát nyilván a szertorna volt egyébként az első. És azért szertornászok 20 kötője 30 éves korukra, nem azt mondom, hogy kiégnek, hanem elfárad a test, sérülések, tényleg nem tudom, 10-12 órákat edzenek,
elkopik.
És ez hogy lehet 50 éves korban csinálni?
Jó, nyilvánvalóan azért, ha valaki már ugye csak úgymond egyszerre koncentrál, és ez az egész szer specialista lét, amit a tornasport ugye jó pár évtizeddel ezelőtt behozott, azért ez könnyített olyan szempontból a tornászok életén, hogyha egyszeren jó voltál, akkor persze azon nagyon sokat kell gyakorolni, de mondjuk nem koptál el a többin, meg ugye nincsenek már kötelező gyakorlatok, meg egy csomó minden, ami még minket koptatott, nagyon koptatott, sokkal jobb minőségűek a szerek, emberek, a leérkező szivacsok sokkal puhábbak, nem ütődik annyit az izületet 100 milliószor per nap, mint ahogy ez, de ez akkor is megfejtett.
Hát mégsem hogy, úgy van, hogy megnyomsz rajta egy gombot, és megcsinálja,
hát
nem?
Meg ráadásul tehát a tornasportban elképesztő ütembe fejlődnek a dolgok, tehát egyre nehezebb elemeket, olyan most néztem az EB döntőn, pont az ugrásnál mutattak be négyen olyan ugrást, Dragulescu szaltót, amit annó csak ő tudott, most igen. Már azt négyen hát ugrották meg, igen. Gyakorlatilag igen. Kötelező elemként.
Az ugrás második felében már triplát is csavarnak. Ez tehát egészen
több sportágban nincs ilyen. Mármint, hogy hát ennyire kirívó. Nem az, hogy idős, mert nyilván sportlövő. De akkor már vívók is van, aki ugye...
De ahol a fizikalitásnak ekkora szerepe van.
De hogy ilyen... De kérdezni, hogy nincs, hány milliót ugorhatott ő? De most ezt komolyan kérdezem.
Sokat.
De neked van erre valami becslésed, hogy mennyit ugorhatott
ki kéne számolni.
Nem tudom, elkezdte hány év, 8 évesen.
De azt azért elmondja hát egyébként, hogy ugye egyértelműen azért a minőség, meg a mentális felkészülés irányába tolódik ez most már el. Tehát ő nyilvánvalóan már pontosan el tudja fejben végezni ezt az ugrást, és az, ha fizikailag meg tudja tartani nagyjából ezt a testsúlyt, relatíve ezt a gyorsaságot, akkor ezt ő egyedül képes
erre. Ezt úgy mondod, hogy, hogy csak meg tudja tartani, te is tudod, hogy ez elképesztően nehéz.
Hát persze,
de ez azt jelenti, hogy vannak tornaedzés nélküli hetei?
Szerintem vannak.
Tehát, hogy nem leállásai, mert nyilván mit nem fut vagy edző, de hogy vannak hetek, hónapok, amikor
szerintem
mondjuk
simán. És
ebben
most azért
a korban már kell, hogy
szerintem
legyenek.
Szerintem kell, és másképp is csinálja már a regenerációját is, tehát ebben vannak már olyan tornatermen kívüli sportok, meg nem is tudom, ami nyilván őt formában tartja, de hát igen, tehát hál' Istennek, hogy van egy ilyen csoda, úgyhogy sok sikert kívánunk Oksana Csuszovitjának, és el is szaladt az időnk, meg akiknek még sok sikert kívánunk, nyilván a magyar női röplabda válogatott már a magyar férfi kosárlabda válogatott, és hát nem beszélve a Ferencvárosról, nem beszélve a kajakkenusainkról, szóval rengeteg minden zajlik egy időben, úgyhogy hajrá magyarok, és hát természetesen nyomon követünk mindent, ami fontos itt a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy maradjatok velünk Kovács Erikának, Gergelis Józsefnek és Gövés Gábornak. Köszönöm szépen!
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
Sárnya napsüt bent, erre vártunk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szerintem nem lehet semmi rossz, hogyha valaki vágyik még a szebbre, a jóra. Egy pozitív szóra, egy színes futóra, legyen egy boldog óra, vagy csak egy perc, egyetlen pillanat, ami a szívedben örökre megmarad. Bevallom, ettől a ritmustól felforra vérem, és az Istentől is csak azt kérem, hogy nem újjon el soha, ne legyen mostoha, örökre velem maradjon, mert a csoda. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. Hogyha már hirtelen nem tudod, mit is tegyél, akkor gondold el újra, hogy az életedben mi mennyit ér, és a szíved már tudja a lényeg. Öröm az élet, csak ezt kell elérned, és többé nem kell félned senkitől és semmitől. És aki már többé nem gyötör, lángol majd a vér, megdobban a szív, és rögtön tudom, hogy a zene keze hív. Engem semmi más nem érdekel, amikor a lelkem énekel. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni.
Valódi sportdömpinggel várjuk a hallgatókat. A hölgyeknél a magyar női röplabda válogatott Lettország ellen lép pályára a döntőfontosságú Európa-bajnoki csoportmérkőzésen, ahol minden pontnak óriási súlya van a továbbjutás szempontjából. Ezzel párhuzamosan a férfi kosárlabda válogatottunkra is kőkemény csata vár. Észtország ellen kell kiharcolni a győzelmet a világbajnoki selejtezők drámai végjátékában. Kezdés 18 órától. A koronát pedig este a labdarúgás teszi fel a napra. A tét nem kevesebb, mint az alapszakaszba jutás. Ferencváros, Trabzonspor, labdarúgó Európa Liga selejtező visszavágó, 20 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Hamarosan kezd Miskolcon férfi kosárlabda válogatottunk, amely az észtek ellen hazai pályán kezdi meg a világbajnoki selejtező harmadik fázisát. Keszi Dóra az esélyekről a Nemzeti Sport kitűnő újságíróját, Bobori Balást kérdezte.
Nagyon érdekes a helyzet, ugye ez a selejtezők harmadik köre az előselejtezővel együtt, tehát volt az előselejtező, mivel sikeresen tovább léptünk, jött az első csoportkör, majd onnan alakult ki a második csoportkör mezőnye. Velünk párhuzamosan futó csoportból érkezett még három ellenfél ebbe a hatosba, csak velük fogunk játszani oda-vissza a lapon. Ebből a hatosból négy csapat három győzelmet és három vereséget hozott, ezek között vagyunk mi is, és azok a csapatok vannak még ugyanilyen mérleggel, akikkel játszani fogunk a következő jó háromnegyed évben. Soha nem volt ilyen jó esélye talán a magyar válogatottnak, ez kijelenthető, mert matematikai alapon is az úgy tűnik, hogy hasonló esélyekkel futunk közt neki a selejtezőknek, mint a többi három csapat, aki hasonló mérleggel jött be ebbe a hatosba. De azt kell, hogy mondjam, hogy talán az erőviszonyok is nagyon kiegyenlítettek. Én úgy gondolom, hogy se Szlovénia, se Észtország, sem Svédország nem klasszisokkal jobb nálunk, mint mondjuk a csoportot vezető Franciaország, amelyik győzelemre és egy veresége vezeti a csoportot, és egyértelműen kiemelkedik ebből a hatosból. És talán a sorsolás olyan szempontból kedvező, hogy a következő két mérkőzésen, ami még egyébként a nyári szünethez tartozik a klubévadon belül, hogy az ellenfeleknél nincsen olyan igazán kiemelkedő klasszis, aki egymaga képes eldönteni egy mérkőzést. Az észteknél nagyon sok topjátékos van, aki európai topbajnokságokban szerepel, de nem azok a világklasszikok, mint például Luka Doncic, aki a szlovéniaknál hagyja meg ki a mérkőzést, hiszen a családjára szeretett volna koncentrálni ezen a nyáron, illetve arra, hogy hosszú sérülése után a Los Angeles Lakersben szeptembertől teljes értékű munkát tudjon végezni. Tehát Luka Doncic vasárnap nem lesz, viszont nekünk csak a mai mérkőzésekkel foglalkozni Miskolcon. A srácok egyébként melegítenek, és talán mi azt is elmondhatjuk, hogy a jelenlegi legjobb összeállításunkban szerepelhetünk ezen összecsapáson, tehát az előjelek jók.
Július eleje óta azért nem játszott tétmérkőzést a magyar férfi kosárlabda válogatott, illetve azért felkészülési mérkőzéseket játszottak, amik azért elég jól sikerültek. Nem tudom, milyen információid vannak még, hogy sikerültek ezek a felkészülési mérkőzések, az edzések milyenek voltak most már azért a legtöbb játékos tényleg visszatérhetett, szóval milyen információid vannak még a csapatról?
Igen, tegnap Váradi Benedekkel beszéltem, a szombathelyiek rutinos hátvédjével, aki elmondta, hogy nagyon jó felkészülést végzett a csapat itt az előző hetekben, és ugye volt egy felkészülési mérkőzés szombaton Székesfehérváron, Ausztria ellen, egy zárt kapus mérkőzés volt, amit nagyon simán 35 ponttal, 107 pontot dobva nyert meg a válogatott. Azt azért tudni kell, hogy az osztrákok nem tartoznak még az európai középezőnyhöz sem, tehát ez egy tényleg egy gyakorló mérkőzésnek volt jó. Ettől függetlenül a 107 pont és a kiváló támadó játék azért biztatónak tűnik. Váradi Benedek elmondta, hogy ehhez képest rengeteg hibát látott ő is a játékban, és ezt kielemezte a szakmai stáb, kielemezték a játékosok is. Úgyhogy azon lesz a csapat, hogy ezt ma ne mutassák meg, és ne kövessenek el hibákat. Főleg azért, mert Váradi azt is kiemelte, hogy az észtek tényleg kivárásra játszanak, minden apró hibát szeretnek megbüntetni, nagyon gyors és dinamikus kosárlabdát szeretnek játszani. Ez nagyon meg kell majd becsülni a labdát, nem fér bele sok labdaeladás, be kell fejezni az akciókat, és lehetőleg a lepattanókra menni kell, mert egyébként rohanni fognak az észtek. Úgyhogy ő azt mondta, hogy ez egy parázs csata lesz, azt gondolom, hogy itt Miskolc van, ráadásul remélhetőleg rengeteg néző előtt ered, nagyon nagy esély van.
Az észteknek azért tényleg több meghatározó játékosuk van, erős európai bajnokságokban sorolhatjuk ide akár Spanyolországot, Olaszországot vagy Lengyelországot, illetve ugye a szövetségi kapitányuk azért viszonylag új, vagy hát annyira talán nem is új, mert már igen, ő irányította a csapatot a tavalyi Európa bajnokságon is, Heiko Ranulla, szóval tényleg milyen játékerőt képvisel ez az ész csapat. Van-e olyan játékosok, akire kimondottan figyelni kell, és mit adhat mondjuk tényleg Heiko Ranulla személyen ehhez a csapathoz?
Igen, erről is beszéltünk tegnap Árany Benedekkel. Igazából sok jó játékos alkot egy igazi csapatot, és tényleg az összeköszokottság és a rutin az erejük. Nagyon sokan játszottak, vagy játszanak most is Spanyolországban, ugye ez Európa első számú bajnoksága, de ahogy mondtad, akad innen Franciaországból, Olaszországból, Lengyelországból, de Litvániából is játékos, szóval tényleg rendkívül jó ligákból áll össze ez az ész csapat, és azt mindenképpen figyelemfelkeltő, hogy ők is játszottak két felkészülési mérkőzést a múlt héten, ráadásul Ausztriánál jóval erősebb ellenfelek ellen, hiszen összecsaptak Litvániával, ugye őket nem kell bemutatni, ráadásul őket le is nyerték, de meg is verték Litvániában egy felkészülési mérkőzésen. Aztán a következő meccsen Olaszországban már sima vereséget szenvedtek, de például a litvániai győzelmük az intőjel, és muszáj lesz nagyon odafigyelni rájuk, mert nem véletlenül állnak ugyanolyan mérleggel, mint mi. Ők ott voltak az előző Európa-bajnokságon 2025-ben, mi sajnos onnan hiányoztunk. Ez is azért mutatja egyelőre, hogy egy nagyon picivel esélyesebbek, de ezt itt Miskolcon bőven el lehet tüntetni, hogyha fegyelmezetten és nagyon jó védekezésben mutatva játszik a csapatunk.
Igen, és azért egy hétre rákövetkezik Szlovénia, azt te is említetted, hogy Luka Doncic most nincs a keretben, de azért így is bivaj erős ez a csapat, azt gondolom, mert azért van feltörekvő NBA reménységük, illetve korábbi Euroliga játékosok is, szóval ez a szlovén válogatott verhető lesz, nyilván az nehézséget jelent, hogy nekik lesz hazai pálya, mert a miénk utaznak majd Szlovéniába, szóval mit vársz még attól a mérkőzéstől, te is majd utazol a csapattal, ha jól tudom.
Igen. Ez így van. Ugye ez vasárnap van ez a mérkőzés Ljubljanában, tehát lesz most egy holnapi utazás, utána pedig egy teljes nap, amikor lehet készülni a mérkőzésre a vasárnapi összecsapás előtt. Az botorság lenne állítani, hogy esélyesként utazunk Szlovéniába, mert nagyon-nagyon erős csapat a szlovén. Az, hogy nincs Luka Doncic, az természetesen óriási előny, mert hát őt, hogyha ő lenne, azért alaposan megcsapannánk az esélyeit, tehát a világ legjobb csapatai nem tudják megállítani őt, hogyha elkapja a fonalat, és tényleg képes egyedül megnyerni a mérkőzéseket. Azt is látni kell, hogy Doncic nélkül Szlovénia 3 győzelmet tudott felmutatni az előző körben, és ugyanúgy elszenvedett 3 vereséget, mint mi. Tehát nem verhetetlen ebben az összetételben ez a csapat. Rutinos csapatról van szó, de ott is talán lesz a vérfrissítés, amit mondtál is, hogy akadnak is fiatal reménységek. Most ebben az állapotban azt mondom, hogy van reményünk arra, hogy egy kiváló játékkal ott is nyerni tudjunk, vagy ott nyerni tudjunk, mert ezt ugye az is az a mai mérkőzés függvénye is, de ami az amely nekünk előnyt jelentett, hogy viszont nálunk a jelenlegi legjobb csapat van a pályán, és a legjobb 12 játékos, vagy a legjobbnak vélt 12 játékos szerepel ma is, remélhetőleg nem lesz sérülés, és így Gasperó Kord megint számított arra a 12-re, akit a legjobbnak vél adott mérkőzésen. Szerencsére nincs sérültünk, és ez azért fontos, mert Golomán György és Nate Reversa, mi honosított amerikai centerünk, még nem szerepelt együtt, amióta Gasperó Kord a szövetségi kapitány, és kettejük játéka nagyon meghatározó lehet a palánk alatt. Meglátjuk, hogy működnek együtt, de erre a pillanatra nagyon régóta várunk. Úgyhogy nem tudom más mondani, csak ismételni magam, hogy minden korábbinál jobb esélyünk van arra, hogy egyszer eljussunk egy világbajnokságra, mert ugye férfi válogatott még nem járt világbajnokságon. Úgyhogy meglátjuk, nagyon bízom benne, hogy egy nagyon összeszedett és jó játékot látunk, és látjuk továbbra is azt a kérdést, amit az előző selejtezőben mutatott a csapat, akkor nagyon biztató volt az, ahogy mérkőzésről mérkőzésre tényleg léptünk előre, talán a játék minden elemében.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csiszt Zsuzsa. Poznánban már a középdöntőket rendezték a síkvízi kajakkenu világbajnokságon. A mieink szereplésére természetesen rányomta a bélyegét, hogy otthonról szomorú hírt kaptak, hiszen munkabalesetben 42 évesen életét vesztette korábbi világ- és Európa-bajnok társuk, a később a szövetség szakmai igazgatójaként is dolgozó Boros Gergely. Tóth Béla helyszíni összefoglalója következik.
Fejes Dániel és Csikós Zsóka remekel, a női kajak négyesnek csak egy kicsi hiányzott, a férfi csapathajó viszont tovább jutott. 6-ból 3, ez a magyarok középdöntős mutatója. Köszöntöm Önöket a lengyelországi Poznányból. A kajakkenu világbajnokság második versenynapján délután már középfutamokat is rendeztek. A gyorsasági szakákban 6 magyar egységet buzdíthatott a hazánkból ideutazó maroknyi szurkolótábor. A férfi kenusok király számában 1001-esben Fejes Dániel presztízs értékű győzelemmel jutott be az A-döntőbe. Már az MTK 26 éves versenyzője bivaly erős beosztást kapott, mellé sorsolták ugyanis a szám tokiói olimpiai bajnokát, a brazil Guimarães Queirost és az 500-on világbajnok oroszt Zahár Petrovot. Ennek dacára Fejes a legelejétől fogva erős tempót diktált, és szinte végig vezetve több mint egy hajóval verte meg dél-amerikai ellenfelét. A futam győztest a parton szólaltattam meg. Te hogy érezted, a végén maradt-e még erőd, mert úgy láttam, hogy a brazilnak a támadására arra még tudtál reagálni.
Igen, éreztem, hogy fog jönni a végén, és közben próbáltam arra figyelni, ha már sikerült ilyen előnyt kiharcolnom az elején, hogy azt próbáljam úgy megtartani, hogy a végére maradjon, hogyha meg kell indulni. Ez szerintem tök jól sikerült. Sőt, egy élesebb helyzetben, mármint úgy élesebb, hogy egy döntőbe jobban is bele tudtam volna menni. Én szerintem, remélem ez így lesz holnap is, próbáltam azt, hogy a végén meg tudjam tartani ezt az első helyet. Azért egy presztízs, hogy elsőként tovább tudok menni. Örülök, hogy így sikerült, és próbálom a döntőt is ilyen keményen csinálni, vagy keményebben is. Remélem, hogy ki fog jönni az, amiért készültünk eddig.
Erődemonstrációt tartottál, így is fogalmazhatunk, mert hogy itt volt ebben a döntőben az olimpiai bajnok, korábbi ugye tokiói olimpiai bajnok, a nagyon jó Petrov, a lengyelektől Vazunov és Dimopulos is azért az elmúlt időben ádöntőzgetett folyamatosan. Tehát ha emlékszem, még tegnap azt mondtad nekem, hogy próbáltál úgy menni, hogy könnyebb középdöntőbe kerüljél, hát ez nem volt egy könnyű középfutam.
Hát nem sikerült sajnos, igen. Hát itt ugye azon is múlik, hogy a többi futamban ki az, aki elengedi, ki az, aki jobban bevállalja, megcsinálja. Hát ahogy néztem, jobb lett volna, ha harmadik vagyok, de az a baj, hogy előre ilyen számolgatás, ez csak egy ilyen körülbelüli, hogyha én az első 3 előfutamban vagyok, akkor meg kéne nyerni, de ott is simán előfordulhat ilyen, hogy ez inkább csak nekem megnyugtatás, hogy akkor hogyan is kéne csinálni az előfutamot. És ahogy láttam a rajtlistát, voltak ebbe olyan versenyzők, akiket már meg tudtam venni, egyedül a Petrovot nem, meg még a brazil. Szerintem még nem is versenyeztünk egy futamban, ha versenyeztünk is, akkor megvert. Úgyhogy azt tudtam, hogy a harmadik hely meg lehet, és úgy álltam hozzá, hogy innen most én tovább fogok jutni.
A körülményekhez mennyire tudtál alkalmazkodni? Most is elég szeles a pálya. Szembeszél van, hosszabb számotokra a táv, amit ugye a szembeszél miatt teljesíteni kell, de az összességében ezzel sikerült-e megbarátkoznod a tegnaphoz képest?
Sikerült, meg Montreálban is hasonló szélkörülmények voltak, vagy időjárási körülmények. Én úgy álltam neki, hogy szerintem nekem ez jobban fekszik, mint a többieknek. Legalábbis, ha nem is így van, én próbáltam ezt hinni. Egyébként jó is volt, mert tök jól akadt a lapát, éreztem, hogy van rajta súly, van rajta erő, úgyhogy nem zavart a szél. Tudtam, hogy hosszabb lesz, és annak ahhoz képest választottam a csapást is, tempót is, mindent.
Tette hozzá Fejes Dániel. A kajak négesek nem zártak hibátlan napot. A férfiak Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor összetételben az olimpiai bajnok német egység és a házgazdák csapathajója mögött a harmadik helyen zártak. Fodor és Kuruc ekkor már másodjára szállt vízre ma, hiszen ők délelőtt párosban futamgyőzelemmel mentek tovább a középdöntőbe. A férfi kajaknégyes tehát egyelőre még keresi a csúcsformáját. Az évad 4 világversenyéből 3-at megnyert. Egyedül a brandenburgi világkupán szorult a második helyre, így a magyar csapathajó egyértelmű éremesélyesként érkezett a VB-re. A fiatal női kajaknéges ellenben már biztosan nem szerez meglepetés érmet. A Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású együttes kicsivel, de lemaradt a nagy fináléről. A négyes az ausztrál, lengyel, dán hármas mögött a negyedik lett a középfutamban. Folytatás így a B döntőben. A női kajak egyesek 1000 méteres távján a címvédő Csikózsóka egyelőre hiba nélkül lapától. A szolnoki kajakos magabiztosan szinte végig vezetve nyerte meg a középfutamát. A férfi kajakosok legrövidebb távján 200 méteren Balogh Gergely 19 századdal, míg a kenuegyesek sprint versenyében Hodován Dávid 2 tizeddel maradt le az A döntőről, így ők holnap legfeljebb a 10. helyen végezhetnek összesítésben. Mi hiányzott, mi nem állt össze a középfutamban? Ezt kérdeztem Balogh Gergelytől.
A mozgás, az erő, meg egy kis stabilitás talán a hajóba. Tehát a mozgás az elcsúszott a hullámok miatt, az erő a szembeszél miatt talán, a stabilitás meg a pályának a viszontagságai, hogy elindítanak előttünk egy futamot nagyjából 2 perccel, és akkor próbálj meg egy maxos 200-at menni, ami az elég nehéz így. Valakinek sikerült, nekem ez most nem.
Ugye itt most 200 méteren kellett volna a leggyorsabbnak lenni, itt nincsen javítási lehetőség, bármilyen gond vagy baj ér téged. Hogy érzed, hogy holnapra a B-döntőre bármit össze tudsz-e rakni magadban?
Ugye szerencsére csak szombaton lesz, tehát van most egy nap pihenőm. Meg nem semmi, meg hogy talán az időjárás is kedvesebb lesz hozzánk, és hátszélbe átfordul ez az amúgy csúnya szembeszél. Azt amúgy is jobban szeretem. Meg fejben odállok, és egy ugyanilyen max pályát, mint most, tehát ebben nem volt kérdés, hogy maxot belerakok. Azt sajnálom, hogy tényleg így jött ki a max, ennyi.
A délelőtti programban 6 előfutamot rendeztek, mindegyikben volt magyar induló. Azt már korábban elárultam, hogy a férfi kajak kettesek mezőnyében Kuruc Levente és Fodor Bence futamgyőzelemmel vívta ki a jogot a részvételre a szombati középdöntőben. A női kajakpárosunk a saját futamában az utolsó, még továbbjutást jelentő 7. hellyel kvalifikált a következő fázisba. Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra egy hónappal ezelőtt pótválogatón harcoltak ki a VB részvételt 500-on az olimpiai versenyszámban. A fiatal duó a Szegedi Matyére megrendezett viadalon a Csikózsóka Újfalvi Laura és a Lucanna Gazsó Dóra egységet is maga mögé utasította. A ferencvárosi Hofer 18, még a BHS-ében kajakozó Tölgyesi 20 esztendős, mindketten először szerepelnek felnőtt világbajnokságon. Mint mondják, a poznanyi napokat egyáltalán nem teherként élik meg. Hofer Biancát hallják.
Szerintem ez egy jól felépített pálya volt, szembeszélünk volt, szóval ezt is bele kell számolni, hogy azért ez a 7. hely, ez az első pálya volt itt ezen a versenyen, és nem volt bennünk az a teher, hogy ezt most meg kéne nyerni, mert előfutamban én jobban örültem most egy picit azért, hogy bejutottunk a középfutamba, és mehetek még egy pályát a döntő előtt, ha esetleg oda jutunk. Úgyhogy nekem ez mindenképpen pozitív volt, ez az egész pálya, mint most mentünk.
Flóra, mennyire volt nehézség a széléről indulni?
Egyébként nem mondanám, hogy nehézség volt. Talán kicsit még szeretjük is, hogy ott a saját dolgunkat tudjuk csinálni, és tényleg nem ott középen a darálóba vagyunk. Úgyhogy szerintem ez nem volt zavaró tényező, meg nem lesz.
Összességében még jól is jön a középfutam számotokra?
Igen, úgy gondolom, hogy igen, mivel elég friss páros vagyunk, és tényleg így 3 hetet készültünk erre. Ez a második versenyünk együtt. Úgyhogy mindenképpen én örülök neki, hogy megyünk.
3 hetet készültetek együtt a pótválogató, az tényleg hatalmas meglepetés volt, ott másodjára ültetek össze. Ezt a 3 hetet, ezt hogyan sikerült végigcsinálni, akár mentálisan, akár fizikálisan, tehát hogyan érkeztetek ide, Bianca?
Én teljesen frissen és nyugodt állapotban tudtam innen megérkezni, mert a felkészülésünk azt szerintem nagyon jól sikerült. Jó volt az egésznek a menete, az edzések, a társaság is nagyon jó volt, úgyhogy egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott felkészülést tudunk szerintem magunk mögé most.
Összességében felszabadultnak érzitek magatokat, vagy inkább teherként élitek meg?
Abszolút felszabadultam, úgyhogy nekünk ez tényleg arról szól, hogy tapasztalatot szerezzünk. Ha lehet, akkor nagyon jó helyezéseken is szívesen végzek, úgyhogy ha azzal is szeretnénk számolni, hogy esetleg egy első hat az becsúszhat nekünk is. Úgyhogy én abszolút nem érzem azt, hogy ez egy teher lenne nekünk.
Flóra, te is ugyanígy?
Igen. Pont az előző interjúban említettem, hogy talán kicsit állhatnánk oda, úgyhogy több druk van bennünk, mert most nem elég nyugodtan nyugodt állapotban voltunk a rajt előtt. Úgyhogy szerintem teljesen jól érezzük magunkat, és örülünk, hogy itt lehetünk.
Szerintem meg fog enni a középfutamra az a plusz izgalom, úgyhogy nem kell aggódni.
Szerepel az ötkarikás játékok műsorán a férfi kenu 2-esek 500 méteres versenyszáma is, ezért bír kiemelt figyelemmel a világbajnokságon. Az áprilisi szegedi válogatón diadalmaskodó, a montreali világkupán űridőt repesztő Kollár Kristóf Juhász István 2-ös a tavalyi VB bronzérmet szeretné megismételni. A mai előfutamban nem igazán ment alattuk a hajó. A hajrában nagy csatában maradtak alul a győzelmükkel fináléba jutó spanyolokkal, illetve a brazilokkal szemben. A magyar duó a középdöntőben folytatja szombaton. Futam győzelemmel jelezte szándékait Varga Ádám. A kétszeres olimpiai ezüstérmes kajakos 501-esben a német Lipscher Lutz előtt elsőként haladt át a célvonalon, mindez pedig magabiztos továbbjutást ért. A ferencvárosi sportoló az EB-n lemaradt a dobogóról ebben a számban, így Poznányba kellően motiváltan érkezett. Varga a rész siker után a parton értékelt.
Mindenképp biztató volt, mert én nem tudom előre soha, hogy mennyire erős egy előfutam, mert nem tudni, hogy ki mennyire nyomja. A legnagyobb ellenfelem a futamból Lipscher volt, aki egy nagyon jó versenyző, viszont szerintem idén neki a négyesen van a hangsúly, de az mindenképp meggyőző volt, hogy nagyon fölényesen tudtam nyerni, úgyhogy nem kellett kihajtani magamat. Az edzéseken azt éreztem, hogy visszajött a tavalyi, meg az előző évekbeli formám, és örülök, hogy az első lépcső az bebizonyosodott számomra is, hogy versenyen is meg tudom csinálni ezt a formát.
Ugye ezzel a forma megtalálással küzdöttél eddig az egész idényben az Európa bajnokságon is, de azóta eltelt 2 hónap, az mivel telt számodra, a felkészülés hogyan sikerült, hogy érzed?
Ja, az mindenképp sokat segített, hogy az EB után nagyon sok időm volt ahhoz, hogy fel tudjak készülni a VB-hez, meg volt a nyugalom ehhez. Tudtam kezdeni egy pihenővel, ami nagyon jól szokott esni évközben, vagy a szezon közben. Aztán 4 hétig otthon alapoztam, már egy hosszabb övezésekkel. Majd 4 hétben beálltam az ausztrál válogatotthoz, ahol nagyon jó minőségi munkát tudtunk húzni, mert ott mindenkik világklassz és olimpiai, sőt szerintem az egész csapat olimpiai bajnok. De mindenkinek van olimpiai érme, tehát tudtuk egymást húzni, és így motiváltak annyira, hogy kihajtsam magam minden edzésen, és ezáltal tudjak fejlődni.
Az előző évedre azt mondtad, hogy a párizsi olimpia után szeretnél egy pihenősebbet másra is, egyetemre is fókuszálni. A mostani év az nehezebb, de gondolom nem ugyanezzel a felfogással álltál hozzá ehhez az esztendőhöz. Tehát így mentalitásban volt bármi nehézség a 2 esztendőn belül az átállásra, hogy ez már azért egy komolyabb év, mégiscsak 2 év múlva lesz az olimpia?
Mindenképp abban komolyabb, hogy ez már kótaszerző, tehát ugyan fontosak a versenyek, de bízom abba, vagy én úgy látom az eredmények alapján is, hogy a magyar csapat van olyan erős, hogy meg kell csinálni persze mindent a kótaszerzésért, de nem meg fogjuk tudni szerezni. Tehát nem lesz vele szerintem probléma. A tavalyi évemet igen úgy akartam eltervezni, hogy kicsit lazábban veszem, és inkább maraton irányába megyek el abba az évbe, hogy utána következő évre éhes legyek a síkvízi versenyre, de közben mégis edzésben maradjak és alapozzak. Sajnos ez nem vált valóra, és így azt mondom, hogy nem. Tehát a tavalyi évet is megcsináltam rendesen, tehát nem úgy mentem le edzésekre, hogy ezt most kicsit lazábban csinálom meg, mert Párizs utáni év, és nem nagyon jó formában is voltam tavaly, az kicsit kár volt, hogy az 1000 elcsúszott, és 500-ra fókuszáltam így jobban, de az mindenki volt, hogy 500 és 5000-et együtt végig tudtam csinálni nagyon jól a szezonban. Igen, ennek ellenére az idei szezon az nem indult nagyon jól, mint az iskolát ugyanúgy csináltam, és sikerült a EB után letenni az államvizsgát.
Gratulálok!
Tehát, hogy ebben az évben is ilyen úgy volt iskolám, vagy egyetemen. Az is lehet mindenképp számított, hogy államvizsga után ebben is megvolt a nyugalom, hogy sok időm volt felkészülni, már nem kellett a sulival foglalkozni, a jó társaságban jót lehetek az edzések, szóval ezek mind hozzátettek ahhoz, hogy, és hát remélhetőleg, hogy tudok jól menni majd a következő futamokon is, de edzéseken jól mentem, tehát ahhoz mindenképp hozzátett.
A júniusi portugáliai Európa-bajnokságon a dán Mørke taszította le a trónról Lutz Annát a női kajakosok sprint számában. Ha nem is feltétlen a visszavágó következett, de a két hölgy a csütörtöki előfutamban újra összemérte erejét. Az eredmény ugyanaz lett, mint 2 hónappal ezelőtt. Az újpesti Lutz így is meggyőző teljesítménnyel ment tovább a középfutamba, majd így összegzett.
A körülmények azok annyira nem jók, mert nagyon lötyögős a víz, meg elég szeles volt eddig, és ahogy néztem, ennél csak rosszabb lesz a szél, úgyhogy ez biztos, hogy ehhez alkalmazkodni kell tudni, és remélem, hogy nekem ez menni fog.
Ugye te az Európa-bajnokságon második lettél attól a dántól, akit most megelőzött, de az EB óta, ahogyan néztem, nem versenyeztél, téthelyzetben nem voltál. Hogy alakult ez a majdnem két hónap, több mint két hónap?
Hát volt egy téthelyzet verseny, de az igazság az, hogy onnantól kezdve ez csak a 200 méterre készültem, szóval remélem, hogy jobb a formám, mint az EB-n. Meglátjuk.
A pótválogatóra gondoltál, mint téthelyzet, de ugye most itt a 200-at az végig versenyzed ebben a szezonban. Ott a forma az milyen? Tehát a gyorsaság, az élesség az mennyire van meg?
Az edzéseken eléggé jól megvolt szerencsére. Jó időket tudtam menni szembeszélben és hátszélben is. Gyakoroltuk mindenféle körülményben, úgyhogy remélem, hogy ez a döntőbe ki is fog jönni.
A női kenusok legrövidebb távján 200-on, a szám szintén szerepel az ötkerekes játékok műsorán. A 2007-es születésű Paragi Petra indult, és harmadik helyjel váltotta meg jegyét a középdöntőbe. Hát azt mondtad, hogy első pályás volt maga ez a verseny. Hát rajtnál sokat kellett várakozni. Ez mennyire zavar meg téged?
Próbáltam nem foglalkozni vele, kiálltam a redgépből is, úgyhogy szerintem a rajtom az teljesen rendben volt.
És a pálya maga?
Igen, egy kicsit hullámos volt, ami zavaró volt eléggé, de próbálom ezt is kizárni és a középfutamra ezen javítani.
A felnőttek között ez az első idényed, és úgy látszik, hogy fel tudod venni a versenyt, még a legjobbakkal is gondolok itt az olaszra. Hogy éled meg ezt, hogy felnőttek között versenyzel 18 évesen?
Igazából örülök, hogy itt lehetek, szerintem egy kicsit így felszabadultabb is. Sok tapasztalatot szerzek ezzel, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog szerintem.
Paragi Petrát hallották. Eközben a Magyar Kajakkenu Társadalom gyászol, hiszen tragikus hirtelenséggel elhunyt az ekkori világ és Európa bajnok kajakos, a szövetség korábbi szakmai igazgatója, Boros Gergely. A szekszárdi születésű Boros 2004-ben Poznányban Európa bajnok lett a négyesek 200 méteren, majd ugyanebben a számban világbajnokságot is nyert 3 évvel később. A 2017-ben visszavonult Boros 2018 és 2024 között szakmai igazgatóként segítette a válogatott munkát. Boros Gergely 42 éves volt. Holnap délután már döntőket is rendeznek a kajakkenu világbajnokságon. A finálékat péntek 15 órától a Nemzeti Sportrádióban élőben követhet egy figyelemmel.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Három magyar hajó jutott döntőbe a poznanyi VB-n. Kihirdették a felső oktatási pótfelvételi ponthatárait. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Az Újpest labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Szendrei Norbert. A Zalaegerszeg korábbi csapatkapitánya kétszeres magyar kupa győztesként igazol a negyedik kerületbe. A 26 éves középpályás érte az Újpest mellett, a BL főtáblás Azeri Szabah is érdeklődött. Három hónapos eltiltást kapott Olá Bálint, a Kisvárda labdarúgója, miután a labdarúgó OTP Bankliga negyedik fordulójában súlyos sérülést okozott a Nyíregyháza játékosának, Tarcsi Róbertnek, akinek eltört az arccsontja és elmozdult a szemgolyója. Emiatt meg is kellett műteni. Olá Bálint a megmozdulásért nem kapott piros lapot, november 30-áig nem léphet pályára. A délutáni program is jól kezdődött magyar szempontból a poznányi kajakkenu világbajnokságon, hiszen a férfiak kenu egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe, ahogy a női kajak egyesek között Csikós Zsóka is, szintén 1000 méteren. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futamharmadikként biztosította helyét a döntőben. A női kajak négyesek között viszont a Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású hajó negyedik helyen ért célba az elődöntőben, így nem jutott tovább. Szintén kiesett Hodován Dávid, aki a kenu egyes 200 méteres versenyszámban indult, valamint a kajak egyes 200-on versenyző Balogh Gergely is búcsúzott. A kínai Kuyangban rendezett világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett, így várhatják a szombati elődöntőt. Korábban a férfiak mezőnyéből a négy magyar indulóból ketten jutottak elődöntőbe a selejtezőből, Koraszár Mihály és Szép Balázs holnap küzdenek meg a döntőbe jutásért.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszint növelő munkálatokban az erőmű működtetése érdekében. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést szervez. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Átütemezni a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Arra kérik a területi hatóságokat, hogy támogassák az időpontmódosítást és szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Idén csak nem 1000 hektárnyi halastó száradt ki Magyarországon. 200 tonna medúza bénította meg a legnagyobb atomerőművet Franciaországban. A 6 reaktorból 2-t le kellett állítani, de ez nincs hatással a még működő reaktorok biztonságára. Legutóbb augusztus 11-én kellett 3 reaktort leállítani, szintén medúzák miatt. Az északi partvidéken fekvő létesítmények már tavaly is akadt gondja a csalánozókkal, amelyek eltömítették a tengeri szivattyúk szűrőit.
Közlekedés.
A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton az Albert Flórián út után. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű, nagy tavaink vize 22-24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Fontos események történnek ma a magyar sportvilágban. 18 órától például pályára lép női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon, és ha valamikor, akkor talán ma nyílhat esélye a győzelemre, a pontszerzése, hiszen ugyancsak nyeretlen lettek lesznek majd a miénk ellenfelei. Isztambulban a helyszínen ott van Virányi Zsolt kollégánk. Szia Zsolt! Na hát mekkora az esély valóban, hogy megszülethet esetleg az első magyar győzelem, és ezt se felejtsük el, hogy egyben, ha ez így lenne, akkor azért a továbbjutási reményeink is életben maradnának.
Szia Zsuzsi, köszöntöm a hallgatókat. Legalább 50% esély azért van, mert a világranglistás helyezések alapján előbbre van a magyar válogatott, mint a lett. Ettől függetlenül a lettek 4 veresége nem teljesen reménytelen csapat benyomását mutatja, és láttam is több meccsüket, így aztán a mieinknek valóban erre az utolsó 2 meccsre nagyon fel kellett készülni, főleg fejben, a fizikai adottságok megvannak, és hát ráadásul egy napot a mieink most pihenhettek, ez jól jöhet ezelőtt a meccs előtt, ahol azért megnézhetjük, hogy a lett keretben nem olyan nagy sztárok játszanak, tehát tényleg ők hozzá hasonlíthatóak. Például egy nevet mondok, Levinska, 4-es számú drezdai ütőjátékos balkezes, és a lettek mellett szólhat az, hogy 20, azaz 20 darab ász nyitásuk volt, ebből a 2 legutolsó meccsen 10, a törökök elleni 3-0-ás vereségük volt a legsimább, az még az EB első meccse volt a lett válogatott számára, de ugye ne felejtsük el, hogy a magyar válogatott az első 2 meccsen, 2 játszmában a lengyelek, valamint a házigazda EB címvédő törökök ellen is sziporkáztak, és egy nagyon fiatal EB újoncokkal tartított magyar válogatott 16-17, 1-16, 2-17, 2-18 éves játékossal vannak 20 évesek, és itt Németh Anett, aki a legerősebb, legmeghatározóbb játékosunk, egy nemzetközi klasszis az olasz bajnokságból, ő 26 évével már tyúkanyónak számít.
Ugye említetted, hogy volt egy pihenő napja a mieinknek, aminek biztos nagyon fontos szerepe lehetett mind a lelki, mind pedig a fizikai regenerálódásban, és az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatták, hogy ilyenkor valahogy nagyon egységessé tudott formálódni a csapat, volt egy belső kohéziós erő, ami ilyenkor, hát hogy úgy mondjam, új csatornákat nyitott, meg van arról híred, hogy a csapat ebben a tekintetben mit tudott kumulálni a tegnapi napból?
A tegnapi edzésen ott voltunk, megnéztük, és hát ott azért az olasz szövetségkapitány is volt, amikor felemelte a szavát, és erőteljesebben kommunikált, kiabálta a lányokkal egy-egy szituációban. Nyilván ennek a pontos okát nem tudjuk, hiszen ez legyen a csapat belső titka, de az is látszik, hogy fel is kell rázni ezt a társaságot, mert a harmadik meccs a németek elleni vereség, még ha a németek esélyesebbek is, mert ők is jóval előbbre vannak a világranglistán, az mégis úgy nem nézett ki jól, nem mutatott jól, és ott kevés volt a bíztatója. A lett csapatról, amit előbb talán elkezdtem, de nem fejeztem be, és fontos lehet, hogy bizony ez a 20-ász, amit ütöttek, és a legutóbbi 2 meccsen ebből 10, tehát magyarán a nyitásaikra nagyon kell figyelnünk, amúgy is a röplabdában ugye ez az egyik alapa, a nyitás és a nyitás fogadás, ebben sokkal agresszívabbak voltak például a németek, úgy nem kezdhetjük a meccset, ahogy a lengyelek vagy a törökök ellen is úgy sem játszhatunk, mint a legutóbbi meccsen, sajnos, mert a németek azt kihasználták, és a második játszmától kezdve sétagalop volt számukra, sokkal jobban játszottak azok a németek, akik egyébként az első játszmát nyerő helyzetből elvesztették a lengyelekkel szemben itt a Sinan Erdem sportcsarnokban, ahol hát változatos a hangulat is, mert van, hogy 50-en vagy hogy 250-en vannak, a törökök meccsén pedig 14-15 ezeren majdnem teltház, és ott az ember nem hallja a saját hangját. Szóval bízhatunk a kérdésedre még egyszer válaszolva abban, hogy sikerül a lányok fejében rendet tenni, illetve egyáltalán amire készültek erre a 2 meccsre, mert amiket kezünkben van a sorsunk. Ha 3-0-ra vagy 3-1-re verjük ma a letteket, majd holnap egy kiki meccsen a szlovéneket, akik szintén azért jó teljesítmény nyújtottak eddig az Európa-bajnokságon, de például tegnap a lettek elleni meccsen már 2-0-ás hátrányban voltak a szlovének, és onnan sikerült fordítani nekik nagy-nagy bravúrral. A letteknek meg egy meccsét emelném ki, amikor a lengyelek ellen 2-1-es hátránynál a negyedik játszmában is mínusz 8, mínusz 9 pontról sikerült elrontaniuk egy játszmát, az a 2-2 lett volna a lengyel lett meccsen. Szóval ez a lett csapat azért folyamatosan jó teljesítmény nyújtott, és 97-ben szerepelt legutóbb röplabda Európa-bajnokságon itt a nőknél, tehát ha nem is újonc csapat, de sokat kellett várni. Hát ne felejtsük el, hogy 2015-ig a magyar női röplabdának is 28 évet kellett várni 87-től, hogy kijussunk egy Európa-bajnokságra, és mint azért bizonyos hallgatók biztos emlékeznek rá, de akik nem, annak elmondom, hogy a 70-es években mi olimpiai 5., 4. helyezettek voltunk még egy másik röplabdában, de az is röplabda volt, hogy hát világbajnokságokon voltunk, és EB-n ezüstérmesek voltunk egyszer 75-ben, és háromszor bronzérmesek, tehát azért a múltunk az nagyon erős, az a 30 év kihagyás, majdnem 30 év, az pedig majdnem megpecsételte a sportág sorsát, és a női röplabda az, ami most már sorozatban 6-szor az EB-ken itt van, 24 csapat közül, de jó lenne, ha megszakadna az a sorozat, ami 2021. augusztus 20-a óta tart, akkor vertünk meg az ellenfeleink közül legutóbb épp a szlovákokat, azóta 13 vereség, ott voltunk a 21-es és a 23-as EB-n is, ahogy már utaltam rá, de ez a 13 vereség az nagyon sok, és ezt most már fiatalítás ide vagy oda, olasz szövetség kapitány emide vagy amoda, szóval ebből ki kell valahogy lábalni. A németek is 5 vereség után, 5 EB vereség, 2 EB-n 5 vereséget összegyűjtöttek, és utána nyertek sajnos ellenünk. Hát jó lenne ezt a példát követni.
Jó, és hát ugye említetted azt, hogy nyilván a letteknek voltak azért független attól, hogy ők is úgy érkeznek nagyjából, mint mi, egy felfelé szálló ága, de azért azt se felejtsük el, igaz ugyan, hogy ez persze nem most volt, hogy ugye 2-3-0-ra azért legyőztük ezt a csapatot az ezüst Európa Ligában. Noha ezt tudjuk, hogy már nem ez a lett válogatott, de adhat-e ez valamilyen önbizalom magot szerinted?
Arra gondolok, amit tegnap láttam az edzésen, és az ilyen ambivalens érzés, nem tudtam eldönteni, hogy most optimista legyek, vagy túlságosan pessimista és realista is, hogy mennyire hiszik el a lányok, a hölgyek azt, hogy igenis, semmi baj nem történt, a jóval esélyesebb csapatoktól kikaptak, és most itt a lettek ellen mindenki azt várja, és mutassák meg, hogy nem csak fellángolásaik vannak, hanem le tudnak győzni egy lett csapatot. Igen, 2 éve 3-0, meg 3-1 idegenben és hazai pályán, tehát egy 6-1 az magabiztos, és azért a két keret közül inkább a magyar alakult át. Szerint a csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réka is az első felnőtt EB-jén van korábbi sérülések miatt, ugye ő is a Vasashoz tért vissza, amely klubba magyar bajnokcsapat és a legtöbb játékost adja a válogatottban. Egy dolgot még mondanék így a vége feléhez közeledve, hogy azért a német válogatott például idén nyáron, amikor mi az ezüst, nem is ezüst, most már Európa Ligának hívják, és ott végeztünk a bronzérmet érő harmadik helyezésen, tehát magyar harmadikok lettünk az Európa Ligában, a legerősebb világválogatottak vagy válogatottak a világban pedig a Nemzetek Ligájában, és ott az a német csapat például a brazilokat is meg tudta verni 3-2-re, a törököktől Törökországban 3-2-re kapott ki, a nagyon erős belgákat is legyőzték 3-0-ra, hát mi ehhez képest azért gyengébb, alacsonyabban jegyzett csapatok ellen értünk el sikereket, és nekünk annak is örülni kell, ha egy horvátot legyőzünk, vagy ma például a letteket, meg kell tanulni ezeket értékelni, nagyon nagy szükség lenne a jövő szempontjából, mert még akár ki is juthatunk a jövő évi VB-re, a világranglista alapján, de ahhoz is kellene itt nyerni a lettek ellen, és hát 2 év múlva ott leszünk az EB-n. Ennek a nagyon fiatal 21-es fél év átlag életkorú csapatnak azért a jövője szempontjából nem mindegy, hogy ma nyerünk vagy vesztünk.
No, hát akkor leginkább az első variációra szavaznék, hogyha lehet. Mindenképpen inkább a győzelem, és hogy beszéltük, ha ez sikerül a lettek ellen, akkor tulajdonképpen a továbbjutási esélyeink megmaradnak még, ettől függetlenül, hogy nyilván utána azért sokféle egyéb dolgunk van. Köszönjük szépen Virányi Zsoltnak, és természetesen majd élőben kapcsoljuk ezt a mérkőzést is, és hát természetesen egyben a hallgatóinknak is köszönöm, hiszen ennyi volt már a hazafutás, hamarosan kezdődik majd most már a körkapcsolás Balogh Balázzsal, és ne felejtsék, hogy 18 órától férfi kosár és női röplabda válogatottunk mérkőzéseivel, és hát ami a mai nap egyik legfontosabb eseménye lesz magyar szempontból, ugye 20 óra 30 perctől pedig a Ferencváros Trabzonspor Európa Liga selejtezővel élőben, természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is. Búcsúzik a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, a szerkesztő Elpap István, a hangmérnök Nagy Máté, és hát az is fontos információ, hogy műsoraink visszahallgathatók, ez is így a mediaclick.hu-n. További kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
us brother, take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah.
Your foot, ha 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 ha. It's a chaos, a key, not a doubt.